Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket, szervusztok! Sűrű este lesz ma este a Partizánon, hiszen a következő nagyjából egy órában Karácsony Gergely Budapest főpolgármesterét fogom majd kérdezni, aki tavaly kezdte meg a második ciklusát a főpolgármesterségének. Hát számos témánk adódik majd nyilvánvalóan. Utána pedig, ahogy véget ért az interjú, nagyjából 4 órás szünetet követően érkezik Juhász Péter, akihez ma reggel vonultak ki házkutatásra a központi nyomozóhatóságnak a munkatársai, hogy pontosan mi zajlott le a lakásában, egyáltalában mit értettek a házkutatás alapjául, ilyen, nem tudom én, gyanú, vagy bármifajta följelentés mi szolgáltatott alapul. Szóval erről mind maga Juhász Péter fog majd beszámolni, ahogy mondtam, a főpolgármester interjú után. Most pedig akkor forduljunk rá arra, ami a ma esti témánk, mert valóban sok ügy van a közbeszédben Budapesttel kapcsolatban, a Rákos rendező és a nagykörút fejlesztésétől kezdve az új és kigyulladt buszakon keresztül, a politikai csatározásokig, a kormány és a főváros között, ott vannak még a cégek is, BKK és az egyéb fővárosi cégek vezetése körüli, hát megoldatlan helyzetek sokasága, és hát nyilván a legégetőbb a főváros anyagi helyzete. Ugye az állami számvevőszék jelentése szerint, amit a közgyűlés is elfogadott, már akár ebben a hónapban fizetésképtelenné válhat a főváros. Szóval ezekről a kérdésekről fogom majd kérdezni a régi új főpolgármestert. Előtte azonban egy gyors szolgálati közlemény. Elindult a Közös Dolgok Lakner Zoltán a második évada, már elérhető az első adás a YouTube csatornánkon. Ez egy szakpolitikai műsor a Partizánnak, amiben arról gondolkodunk, hogy mik a magyar társadalom hétköznapjait összekötő ténylegesen közös dolgok. A szakpolitikák maguk a hétköznapok, ezek adnak választ arra, hogy hogyan fogunk élni. A politikai harc egy olyan vetületét mutatjuk meg ebben a műsorban, ami akkor is ott van, ha a szereplők erről nem tudnak, vagy nem foglalkoznak vele, ha a szándékuk teljesen más, és a küzdelmüket is egy másik dimenzióban vélik vívni. Mindezeknek ettől még van következménye a szakpolitikákra nézve. Szóval két hetenként szombat délelőttként jelentkezik a műsor a csatornán. Az első adás, amelyben Szikra Dorottya a meghívott vendége Lakner Zoltánnak, ahogy mondtam, már elérhető a csatornán. Belinkeltük ide a leírásba is magát az adást, úgyhogy kérlek, hogy nézzétek majd meg, és terjesszétek a hírét. Most azonban ma esti vendégemhez fordulok, aki itt is ül már velem szemben a stúdióban, Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a lehetőséget, szervusz.
Mielőtt a fővárosi ügyekbe belecsapnánk, egy gyors, aktuális kérdés, ahogy azt a felvezetőm is mondtam, Juhász Péter érkezik majd ide utánad egy interjúra. Kommentálod-e bármilyen formában azt, ami van reggel Juhász Péterrel történt? Ugye egykoriban ti politikai szövetségesek is voltatok, amíg ő politikusi pályafutást folytatott. Van-e bármilyen megjegyzésed azzal kapcsolatban, amit láttunk ma reggel a házkutatás vonatkozásában?
Hát nyilván ez a házkutatás az egy politikai megfélemlítés. Nyilvánvaló, hogy szerintem nincs olyan nyomozati ok, ami miatt erre szükség lett volna.
Ebben egészen biztos vagy?
Hát mégis neki van egy csatornája, ott egy ember mondott valamit, hát akkor száfolják, vagy szóval csináljanak valamit azon kívül, hogy megfélemlítik azokat az embereket, akik ebben az ügyben megszólalnak, és tulajdonképpen a kormány az ég adta világon semmit nem csinál azért, hogy azokat a vádokat, amelyek részben pletykákon, részben pedig hát valós nyomozati anyagokon alapulnak, ezeket valamilyen szinten cáfolja, vagy egyáltalán beszéljen arról, hogy milyen állapotban van Magyarországon a gyermekvédelem, vagy egyáltalán az állam, mint olyan, ami mégiscsak azért fizetünk adót, hogy szolgáljon minket, és ezek a közszolgáltatások milyen állapotban vannak, főleg a szociális területen. Ehelyett megpróbálják egy ilyen ellenzékeként átkeretezni, és titkos szolgálati összefesküvésekről, és nem tudom mikről beszélni. Nyilván ez egy nagyon rossz út. Miközben szerintem ez az ügy olyan szempontból egy kicsit, és nem Juhász Péterre gondolok, hanem úgy általában, szóval az a fajta ellenzéki közvélemény, ami mindig azt gondolja, hogy jön egy ügy, ami összeroppantja a rendszert.
És az akkor, atombomba elméletes
várakozás. Az atombomba, igen, és akkor emberek, konkrét más politikusokat megvádolnak azzal, hogy ők úgy tudják, hogy ők nem tudom, ennek a pedofil hálózatnak a haszonélvezői, tehát azért, hogy mondjam, ez nem magától érthető, hogy az ellenzéki nyilvánosságnak így kéne működnie. Ez az ügy, még egyszer mondom, szerintem két olyan olvasata van, ami fontos a hazánk közállapota szempontjából. Az egyik az, hogy a Fidesz egy ilyen ügyre is csak a presszió, az elnyomás és az összeesküvés emletekkel reagál. Másfelől viszont ez egy éghegy csúcsa, tehát pontosan lehet tudni azt, hogy tehát önmagában az, ahogy működik ma a gyermekvédelem Magyarországon, az is egy óriási botrány. Nem kell ahhoz, hogy pedofil kormánypolitikusok legyenek, akik a legundorítóbb bűncselekményeket elkövetik, ez önmagában is siralmas és felháborító.
Jó, forduljunk rá a fővárosi kérdésekre, és kezdjük mindenképpen a csőd kérdésével. Ugye tagadhatatlanul rossz anyagilag a főváros, ezt az állami számvevőszék jelentése is megerősítette, ami azért különleges, mert ugye ez egy fideszes vezetésű intézmény. Idézek a jelentésből, így fogalmaznak: a fővárosi önkormányzat likviditási nehézségei a 2025. évben olyan mértékben súlyosbodtak, hogy a kifizetések teljesítése folyamatos folyamatos kihívást jelent a számára. Intézkedések hiányában a fővárosi önkormányzat az idei év negyedik negyedévében fizetésképtelenné válhat, amelynek következtében a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet. Na most ugye jelenleg azt lehet tudni, hogy a főváros folyószámlahitele tudja fenntartani a likviditását, amely október-november környékében hát kimerülhet. Ezzel kapcsolatban azt jelzi meg a jelentés, hogy várhatóan 29 milliárd forint, míg a legkedvezőtlenebb szenárió bekövetkezése esetén várhatóan 57,5 milliárd forint likviditási hiány keletkezhet. Na most te is azt nyilatkoztad a Magyar Hangnak, hogy ha minden így marad, az év végére mínuszban lesz a főváros, amiatt felmondhatóvá válna a mostani folyószámlahitel keret. Tehát hogy ez egy következő probléma, amivel adott esetben még szembe kell nézzetek. Most miért belemegyünk a részletekbe? Csak az érdekelne alapvetően, hogy ha egy pillanatra kizoomolunk a képből, azért mégiscsak ott állunk, hogy Európa 9.-10. lélekszámtól függően legnagyobb városának a legalapvetőbb közszolgáltatásai a kérdés, hogy egy, vagy kettő, vagy három hónap múlva léteznek-e, avagy sem. Miért nincs abból nagyobb politikai botrány, hogy kvázi csődbe mehet Budapest?
Hát mi próbáljuk felhívni a közlemény figyelmét erre, én is azt látom, hogy ez kevésbé megy, mint mondjuk a nyár előtt, amikor volt ez a 10 perces leállás, és akkor volt egy nagyon erős figyelem ezen az ügyön, és egy nagyon erős szolidaritás mind a Budapesten dolgozó más intézmények munkatársai részéről, mind a budapestiek részéről. Tehát akkor én azt éreztem, és szerintem joggal éreztem ezt, hogy a budapestiek értik, hogy ami történik, az értük történik. És ez úgy éreztem akkor, ez politikailag hatott is, mert legalábbis ennek a folyamatnak megélésem szerint része volt az, hogy akkor azért elhangoztak olyan kormányzati megnyilvánulások, hogy nyilván a város működőképességét semmi nem veszélyeztetett, és én azért voltam 4-5 körben személyesen tárgyalni miniszteri szinten.
Most több, volt egy találkozótok Gulyás Gergellyel.
Több találkozónk is volt,
több
miniszterrel is volt több találkozó.
Kivel még?
Hát ezek ugye nem titkosak, mert hogy mondjam, a kompetenciák szerinti találkozók voltak, tehát Navracsis Tiborral és Lázár Jánossal. Ezeknek a témája nem kifejezetten ez az ügy volt, de nyilván én nem tudom nem szóba hozni ezt, meg nem is akarom. És ezeknek a beszélgetéseknek tulajdonképpen mind az volt a rezüméje, amit egyébként maga Gulyás Gergely elmondott kormányinfón, hogy olyan helyzet nem lehet, hogy a budapesti közszolgáltatások veszélybe kerüljenek. Ehhez képest még elhangzott egy mondat, ami ott nem volt olyan egyértelmű, de azért én elmondom, mert ez is elhangzott a tárgyalásokon, hogy a kormány nem gondolkodik abban, hogy bármilyen közszolgáltatást átvegyen, ami egyébként praktikusan csak a közösségi közlekedés lehet, és minden tiszteletem az állami közösségi közlekedési szolgáltatóké, de hogy mondjam, nem biztos, hogy az olyan magától értetődő lenne, hogyha mondjuk az állam átvenni a budapesti közösségi közlekedést, mert azt gondolom, hogy van elég feladata az állami szolgáltatók menedzselésével. Tehát úgy igazából ebből ugye nem tud más következni, mint, és akkor ez már az én politikai keretezésem, ők nyilván majd mondanak egy másik keretezést, de mégis engem mélységesen nem érdekel, hogy politikának hogyan keretezünk. Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a város visszakapja az elmúlt forrásait. És akkor azért így fogalmazom meg, mert nem arról van szó, hogy az állam ez lesz a fideszes narratíva, hogy megkegyelmezze a csetőbotló alkalmatlan fővárosi vezetésnek. Tehát itt az magán a kormányon kívül minden állami szereplő, bíróság, alkotmánybíróság, állami számvevőszék álláspontja egységes. És mindegyik azt mondja, hogy az az elvonás, amit a főváros, ami a főváros pénzügyi helyzetét leginkább befolyásoló külső körülmény, ez az állami számvevők szerint lehetetlenné teszi, hogy finanszírozzuk a kötelező állami feladatainkat. Nagyon fontos, az állami számvevők azt mondja, hogy a főváros megmaradt bevételei az elvonások után nem elégségesek a kötelező feladatok ellátásához. És ezt mondja az alkotmánybíróság, és az alkotmánybíróság, illetve több bírósági döntés, ezek között jogerős bírósági döntések is vannak, mielőtt bárki azt gondolná, hogy másodfokon majd valami más fog elhangzani, hogy az az elvonás, ami a szolidaritási hozzájárulás révén tőlünk átkerül az állami költségvetésbe, ennek mind a kivetésének a módja, mind pedig a mértéke a magyar alaptörvénnyel ellentétes. A módja azért ellentétes, mert ez nem egy adó, bár sokan elkövetik azt a hibát időnként, én is azt mondom, hogy szolidaritási adó, de nem, ez egy hozzájárulás, és mivel nem adó, ebből az következik, hogy a mértékének a megállapítása az nem egy központi jogszabályon alapszik, hanem egy közigazgatási eljárásban. Igen. Tehát ez a formai része. De ez azért nagyon fontos, mert átvezet a tartalmi részéhez, azért kell egy fair közigazgatási eljárásban kivetni ezt az elvonást, hogy mi elő tudjuk adni az érveinket, hogy ezek ki kimerítik a mi kötelező feladatainkhoz szükséges forrásokat, márpedig az törvényben elő van írva, hogy nekünk a budapesti közösségi közlekedés például finanszírozni kell, még csomó minden mást is, de ugye a közösségi közlekedés viszi a legtöbb pénzt. Tehát magyarán a vita nem arról szól, hogy a kormány politikai gesztus gyakorol, és vagy megment minket, vagy a dolgot nem így kell nézni. Úgy kell nézni, hogy van egy alkotmányellenes elvonás, amelynek a mértéke, nem önmagában az elvonás, a mértéke lehetetlené teszi a közszolgáltatások finanszírozását, és a kormány gyakorlatilag végrehajtja azokat a bírósági döntéseket, amelyeket 2023-tól kezdve folyamatosan hoztak, és 25-ben is született, igaz, hogy az még csak egy elsőfokú döntés, de a bíróság azt mondta, hogy alaptörvény ellenes az elvonásnak a mértéke, és ez azért nagyon fontos, hogy ez egy új döntés, mert ennek az elvonásnak a megállapításában a kormány mindig más technikákat alkalmazott, és legutóbb már jogszabályban állapította meg ezt a mértéket, de az bíróság kimondta, hogy ez az alkotmányos problémát nem oldja föl. Magyarán bírósági döntésünk, alkotmánybírósági döntésünk, állami számvészünk jelentésünk is van arról, hogy ami velünk történik, az ellentétes még a magyar alaptörvénnyel is, és egyébként a nemzetközi jogszabályokkal. Tehát magyarán, amikor itt állunk, és arról beszélgetünk, hogy meddig húzza még a város, akkor egyszerre van nyilván egy nagyon súlyos gazdasági, politikai, szociológiai, társadalmi probléma, amit meg kéne oldani, de hát van egy nagyon világos jogi helyzet is, ami szerintem kötelező a kormányt, hogy ebben az ügyben lépjen.
Menjünk végig azokon az okokon, amiket maga egyébként az ÁSZ is megállapított, ami alapvetően itt a te narratívádat támasztotta alá, hogy miért állt elő ez az anyagilag kifeszített helyzet. Egyrészt fogalmaznak egy ilyet a jelentésükben, hogy a 2020. évtől folyamatosan romló pénzügyi helyzet kialakulásához a koronavírus járvány, az energiárombalás és az infláció növekedéséből eredő gazdasági nehézségek mellett hozzájárult a költségvetési befizetési kötelezettség növekedése is. Van egy első ábránk, amit kérek a kollégáinknak, hogy adjunk be. Ezen az ábrán azt is, ez kifejezetten a jelentésből származik, és azt lehet látni, az látszik, hogy a főváros 2021 óta hát nettó befizetője az államkincstárnak, azaz több pénzt vonnak el tőle, mint amennyit egyébként ez a szolidaritási hozzájárulás formájában, mint amennyi működési támogatást kap a központi költségvetésből, ez eléggé élesen kirajzolódik. Egyrészt kérlek, magyarázd el a nézők számára, hogy miért probléma az, hogy nettó befizető a főváros, de másrészt azt is kérlek, mondd el, hogy hogy áll az a per, amiben pont erre hivatkozva kértetek felmentést a szolidaritási hozzájárulás befizetése alól.
Igen. Ugye az idősor 2019-ben kezdődik, ami az utolsó tarlós év, de akkor már ugye én voltam az utolsó negyedében a főpolgármester. 2018-ban egyébként ott plusz 20 milliárdról indultunk, tehát magyarán az elvonás és az állami normatíva közötti különbség az plusz 20 milliárd forint volt a főváros javára. És hogyha megnézzük, ugye 20-ban és 21-ben gyakorlatilag a fővárosnak a bevételei nem reál értékben csökkentek, hanem nominálisan csökkentek. Tehát nekünk 20-ban és 21-ben kevesebb bevételünk volt, mint 19-ben, amikor volt egy Covid-járvány, ami egyébként többek között elvitte tokkal vonóval a jegybevételeinket, az egy 80 milliárdos tétel, hiszen a buszok ugyanúgy jártak, mint korábban, csak éppen nem volt rajta utas, de ugye nem tehettük meg azt, hogy ezeket visszanyessük. A legkisebb optimalizálás is nyilván nagyon sok érdeket sértett volna. És aztán jött az energiakrízis, tehát magyarán 22-ben valahogy még visszajutottunk a 19-es szintre, de gyakorlatilag a város teljes tartalékát elvitte az, hogy ki kellett védekeznünk, tulajdonképpen minden állami segítség, sőt, tulajdonképpen állami elvonások ellenére ki kellett védekeznünk.
Van erre egy második grafikon is, akkor ezt mutassuk meg egy pillanatra, azt kérem a szerkesztő kollégáimtól. Igen, ez az, amiről most konkrétan beszéltél, folytasd kérlek.
És ráadásul, ugye, és akkor igazából a másik ábrán lehet, hogy kicsit jobban látható, de
itt ugye
valóban...
Bocsánat, az eloszlását lehet látni a bevételetek és a kiadásoknak.
Hát valójában az van, hogy a fővárosnak két nagy bevétele van, az egyik az iparűzési adó, ennek a mértéke nyilván az inflációval azért emelkedni szokott, de 20-ban és 21-ben ez azért nem történt meg, mert megfelezték a kisvállalkozások iparűzési adóját. Az nyilván ez mindig jól hangzik, és az összes autoriter vezető így teszi tönkre önkormányzatokat mindenhol, Horvátországtól Lengyelországig, hogy egy adóreformot csinálnak, és kedveznek valakinek az önkormányzatok bevételeiből. Ez egy nagyon rosszul célzott, tehát közpolitikailag egy szerintem helytelen válságkezelő intézkedés volt, de nekünk nagyon-nagyon fájt. És egyszerre csökkent az iparűzési adóbevételünk, és növekedett az elvonásnak a mértéke ebből. Miközben az állami normatíva, amit ugye azért kapnak az önkormányzatok, többek között Budapest is, hogy az állam helyett, az államtól átvált a kötelező feladatok finanszírozására kapunk egy normatívát, amelyik nagyjából fele mértékben finanszírozza a valódi költségeinket, mondjuk egy idős otthon nagyjából pont kétszer annyiba kerül, mint amennyi állami normatívát kapunk a működtetéséért, vagy éppen a hajléktalan ellátás, vagy más normatívák. És ez az inflációt egyébként el nem érő mértékben növekszik, ráadásul a főváros, mivel egy gazdagabb önkormányzat, eleve kevesebb normatívát kap, de azt hiszem, hogy már túl sok részletet próbálok bele
szuszakolni. A nézők kedvéért akarom ezt elmondani, gyorsan összefoglalva, tehát amit látnak a nézők, az gyakorlatilag hogy azt kell nézni, hogy van egy piros hasáb, és mellette mindig van egy színesebb hasáb. Na most a piros hasáb az alapvetően a feladatellátási kiadásokat jelenti, és annak a tetején nem biztos, hogy mindenképpen jól lehet látni, de van egy rózsaszín kis tömb, ami gyakorlatilag a szolidaritási hozzájárulási adó, bocsánat, a szolidaritási hozzájárulásnak a változásait mutatja be. Igen. Ugye ez legdurvábban 2024-ben látszik, ahol már nagyjából hát ötödét gyakorlatilag jelenti a 24-es kiadásoknak, és emellett pedig a bevétel hasábon azt a megoszlást lehet alapvetően látni, hogy van a egyéb bevételek, most azt nem akarom részletezni, de ugye, ami a fontos, az a költségvetési igen. támogatás, az egészen vékony igen. sárga igen. hasáb részlet, és az iparűzési adó bevétel, ami a legtöbb része a bevételnek, tehát gyakorlatilag 24-ben ez teljes egészében kiegyenlítődött, ami kiadás keletkezett a feladatellátásból, illetve a szolidaritási hozzájárulásból, az egy-egyben elvitte a bevételeket.
Igen, és ugye azt kell látni, hogy az a kis rózsaszín, az nem a budapestiekre költjük. Tehát azt befizetjük az államkasszába, ahol egyébként nyilván hasznos és haszontalan dolgokat finanszírozunk. De ha visszamehetnénk az előző ábrához, hogyha szabad ilyet kérnem, mert az tényleg nagyon pregnánsan mutatja, hogy hogyan alakul ugye ez a támogatás és elvonás. Tehát mi az, amit kapunk, és mi az, amit adunk. És ráadásul az ábra pontos, de egy szempontból mégis én korrigálnám az idei évre vonatkozóan, ez egy bizonyos 89 milliárdot, hogy van egy új elvonás, ez pedig a versenyképes járások program, ami ugye arról szól, hogy az önkormányzatok várható iparozási adó növekedését szétosztják egy pályázati alapon. Budapesten kívül, tehát Budapest az egyedüli hely, ahol ami nem pályázhat vissza erre a pályázati alapra, hanem finanszírozzuk ezt a programot. Tehát összességében ez a 89, ez valójában inkább 106. Mert ez nagyjából egy ilyen 7 milliárd forint plusz elvonás jelent. Tehát erre, hogy mondjam, hát ez gombozból is sok. Ebből kéne nekünk kihozni azt a helyzetet, hogy minden közszolgáltatást ugyanazon a színvonalon tudjunk adni, és persze mindig, hogy mondjam, kedvencem, amikor azt mondják, hogy a túl sok Facebook hirdetése van a fővárosnak, meg szóval mondanak olyan tételeket, amiken kvázi spórolni lehetne.
Mennyit költ még Facebook hirdetésekre egy hónapban a fővárosi önkormányzat?
Nem, szerintem semennyit egyébként, legalábbis az elmúlt időszakban, de mondjuk ilyen 100 000 forintot. Vagy hogy túl nagy a kommunikációs csapatom, akinek egyébként a 90%-a nem az én kommunikációmat csinálja, hanem tulajdonképpen a teljes fővárosi intézményrendszerét. És kedvencem azok a közgyűlési előterjesztések, nyilván majd erről is fogunk beszélni, a közgyűlés hogyan működik, hogy az egyik pontjában az, hogy csökkentsük a kommunikációs csapatot 3 emberre, és egyébként kommunikáljuk azt, hogy a kormány éppen elveszi a pénzünket. Szóval ezek nyilvánvalóan azért nagyon fontos ezt hozzátenni, mert igazából az állami számvevőszék legdurvább lelepező kijelentése például az, hogy a főváros 5 milliárd forint jutalmat fizetett ki a fővárosi intézményeknél, idős otthonok, hajléktalan ellátás. 5 év alatt kifizettünk 5 milliárd forint jutalmat, ami azt jelenti, hogy egyébként olyan közviselők, közalkalmazottak, akik, hát hogy mondjam, tényleg nagyon a piaci béredés alatti munkát végeznek, miközben szerintem hozzáadott értékük a város életéhez ennél szerintem sokkal magasabb, és kvázi szokásjogként mindig van egy ilyen 13. havi tulajdonképpen egy juttatási keret. Tehát ez 5 milliárd forint. Most gondoljuk bele, hogy az 5 milliárd forint az egy félhavi állami befizetési kötelezettségünk, és ezt 5 év alatt fizettük ki idős otthonban, meg hajléktalan ellátásban, meg főpolgármesteri hivatal, sőt a főpolgármesteri hivatal dolgozóknak nem is adtunk.
Tehát, okay. Van azért ennél élesebb kritikája is az ÁSZ-nak, és szeretnék erről kérdezni, szóval hogy áll igazából az a per, amelyet a szolidaritási hozzájárulás megfizetésének megtagadása miatt indítottatok?
Nagyon sok pert indítottunk, ez egy per cunami, de ami ebből fontos, hogy 2023-ban indítottuk az első pert, ez 24-ben jogerőssé vált, 24-ben a bíróság elment az alkotmánybírósághoz, ebből született az alkotmánybírósági határozat, ami nem önmagában az intézményt, hiszen ezt mi se vitattuk, tekintett a alkotmányellenesnek, hanem az elvonás mértékére azt mondta, hogy ha egy önkormányzat tartósan nettó befizető, most nézzük meg ezt az ábrát, tehát hogy évek óta tartósan nettó befizetők vagyunk, az a magyar alaptörvénnyel ellentétes, és a nemzetközi egyezményekkel is, a helyi önkormányzatok chartájával. És ez abból is látszik, hogy tartalmi értelemben az a nettó befizető pozíció miért alkotmányellenes. Az alaptörvény azt mondja, hogy az önkormányzatok a saját bevételeik felett szabadon gazdálkodnak. Na most, hogyha nekem be kell fizetnem központi költségvetésben a saját bevételemet, akkor nem tudok róla szabadon dönteni.
Ez világos, de azt, hogy szociális vagy szolidaritási hozzájárulást kell fizetnetek, ezt nyilvánvalóan tudtátok, és az a kritikája az ÁSZ-nak, hogy ti nem terveztétek bele az idei költségvetésbe, és nyáron kellett igazából ezt az 50 milliárdot beletenni a költségvetésbe.
De ez nem egy kritika, ebben nincs vita közöttünk. Nem terveztük bele. Persze, hogy nem.
Na, csak, hogy ti egy olyan bírósági ítéletre appelláltatok, amely nyilvánvalóan kétséges, hogy egyáltalában megszületik-e, pláne, hogy a ti javatokra születik-e meg.
De 25-ben megszületett. Tehát ezért nagyon fontos, hogy egy pár héttel ezelőtt volt az első fokú bírósági döntés, ahol az a bíróság kimondta azt, még nincs leírva a végzés.
Jogerős ítélet nincs.
Jogerős ítélet nincs, de 23 kapcsán van egy jogerős ítélet arról, hogy 28 milliárd forintot tőlünk egyébként jogerősen vontak el. Tehát van már jogerős bírósági döntés, amely precedens értékű egyébként a 25-ös évre vonatkozóan is, mert akkor meg, tehát a 23-as év kapcsán egy jogerős bírósági döntés kimondta, hogy jogellenesen vettünk el tőlünk 28 milliárd forintot. Ez most kúriai felülvizsgálaton van, a kormány most ment el a kúriára, nincs okom abban kételkedni, hogy ez nem fogja megfordítani ezt a döntést, de ez a pénz azért még nincs rajta a számlánkon.
Az világos, de ugye már tavaly világosá vált, hogy jelenlegi paraméterek mellett egész egyszerűen nem hozható ki igen. A főváros gazdálkodása. Nem teremtett volna tisztább helyzetet bevállalni az év legelején azt, hogy a jelenlegi feltételek mellett nem lehetséges a főváros gazdálkodását felelősen megtervezni, és a kormánynak mindenképpen tárgyalnia kell, és ezzel adott esetben akár kifejezetten zsarolási potenciált építeni a kormánnyal szemben a fővárosnak.
De miért lett volna jobb zsarolási potenciál, mint egy bírósági döntéssel a kezemben visszamenni a tárgyalóasztalhoz?
Mert kérdéses, hogy az mikor fog megszületni.
Megszületett, első fokon megszületett, az alkotmánybírósághoz fordultak. Hát én értem.
És az még évekig elhúzódhat.
Jó, de végső soron a mi tárgyalási, hogy mondjam, potenciálunkat, vagy zsarolási nyomatékunkat az adja, hogy nincs ember Magyarországon, leszámítva a Fidesz törzsközönséget, akik az én honfitársaim, és nem vonom kétségbe, hogy
vannak
igazságuk, de nincs ember, aki ne tudná, hogy ebben a városban azért vannak pénzügyi problémák, mert van egy túladóztatás.
Tehát ez akkor még ez a másik tábrát egy pillanat, igen. Csak azért akartam ezt kérni, ami az előbb meg is mutattunk, mert valóban ugye a Fidesznek a leggyakoribb vádolva jelett szemben, hogy 2019 óta 130 milliárddal nőtt az iparőzési adóbevétel, ugye ez egyébként tényleg látható, taxatíve tényleg így van.
Hát jó, de hát ebből...
Csak teszik hozzá azt, hogy valójában hát közben a kiadások is meg.
Hát magyarán nem mondanak igazat. Tehát, hogy, és egyébként nagyon fontos, hogy igazából a Fidesz mindig azzal játszik, hogy nominális összegeket mond. De hát ugye infláció van. Tehát reál értékben a fővárosnak a bevételei, amelyek megmaradnak az elvonások után, mert az a valódi bevételem, tehát az, hogy bejön hozzám az iparizési adó, és én tovább utalom, ennyi erővel a kerületek iparizési adó bevételeit is berakhatnánk ebbe a táblába, mert azt is tovább utalom a kerületeknek. Más dolog, hogy oda szívesebben utalom, mert ott is kell ez a pénz, mert nyilván ez a forrás megosztási törvény, és annak az alkotmányosságát mi nem vitatjuk. Ennek az elvonásnak viszont vitatjuk, tehát ha befizetném, akkor nem felelnek meg annak az eskümnek, hogy Magyarország alaptörvényéhez hű leszek. Bármennyire is furcsa, én védem az alaptörvényt a Fidesszel szemben ebben a helyzetben, és nyilván a városomat is. De visszatérve, nominálisan ugyan növekedett még a bevételünk, de reál értékben 25%-kal kevesebb pénzből működünk úgy, hogy mögöttünk van a Covid-járvány, mögöttünk van az energiakrízis, mögöttünk van a száguldó infláció, tehát hogy... És akkor egy kicsit nagyobb képletben nézzük. Tehát valójában ez a pénz bekerül a központi költségvetésbe. A központi költségvetésnek az adóbevételei reál értékben, nagyon jelentős mértékben növekedtek. Tehát az infláció felett növekedtek. Miközben az állam még el is adósodott. Mi fővárosi önkormányzatként nem tudunk eladósodni. Tehát igazából az is felveti egy nagyon súlyos kérdés, hogy miért kellene nekünk az államot finanszíroznunk, amely állam egyébként nagyobb mértékben növelte a bevételeit, mint mi, sőt az inflációnál nagyobb mértékben növelte a bevételeit, és még el is adósodott. És akkor hallgassam azokat a kioktatásokat, hogy ők milyen felelősen gazdálkodnak, bezzeg a főváros. Hát tényleg elmehet mindenki a fenébe, nem tudok más mondani, mert mi 25%-kal kevesebb pénzből finanszírozunk ugyanazokat a közszolgáltatásokat, mint amiket 2019-ben 2009-es értékhez képest 25%-kal ráértékben alacsonyabb pénzből.
Jó, egy körben azért vizsgáld még ezt a fideszes vádat, mert ugye 300 milliárdos iparőzési adóbevétel és a 300 milliárdos működési költséget nézve a 75 milliárdos szolidaritási hozzájárulás akár nem is tűnhet annyira kigazdálkodhatatlannak, és itt fölmerül az a kérdés, hogy nem volt-e az, hogy a fővárosi ponton túl meg sem próbálta kigazdálkodni ezt a befizetési kötelezettségét, hanem előbb úgy tervezett, hogy jogi, illetve politikai úton próbál meg majd valamilyen módon ezt a kötelezettségét ledobni magáról.
Amit ki lehet gazdálkodni, azt kigazdálkodtuk. Amit ki lehet gazdálkodni úgy, hogy nem a közszolgáltatások minőségét rontjuk, és én ebbe beleértem a közszolgáltatásban dolgozók bérhelyzetét. Mi az elmúlt 5 évben, vagy 6 évben most már megőriztük a fővárosnál dolgozók reálbérét, és egy picit még növeltük is. Uh-huh. Nem vagyok erre különösebben büszke, mert szerintem ez egy kötelező feladat. És igazából ma a város azért működik, és egyébként a mi politikai, hogy mondjam, erőnk is a kormánnyal való szembeni vitánkban itt van abból van, hogy van egy nagyon egységes fővárosi akarat. Szerintem aki ma a fővárosnál dolgozik, az, hogy mondjam, azt úgy érzi, függetlenül attól, hogy kire szavaz, de hogy ebben a konfliktusban úgy érzi, hogy mi egy hajóban vagyunk. És azért ez egy nagyon, nagyon erős, hogy mondjam, hátszeret ad nekünk ebben a helyzetben. Tehát igazából az kétségtelen, hogy mi emeltünk béreket. Aki ezt kritizálja, azzal egy nagyon erős világnézeti vitám van. Olyan mértékben emeltünk béreket, ami egyébként a munkaerőpiacon egyébként tulajdonképpen még azt is mondanám, hogy szükséges volt. Nem szeretem ezeket az érveket, de azért, amikor mi buszvezetőket keresünk, akkor ugyanaz a buszvezető elmehet Bécsbe is buszvezetni, átmehet az állami szolgáltatókhoz, átmehet magánszolgáltatókhoz, elmehet a magánszektorban máshol is dolgozni. Szóval versenyhelyzetben megőriztük a munkavállalóinkat, és bért emeltünk, egy pici rábérnövekedés is volt talán. Tehát ezen spórolni nem nagyon lehet. Mi az, amin lehet spórolni? Az elsősorban az, hogy milyen a cég struktúránk. És az elmúlt 30 év legnagyobb cég racionalizását csináltunk, és amikor azt a szót hallom, hogy racionalizálás, meg strukturális reform, én is általában, hogy mondjam, a nem néző pisztolyomhoz nyúlok, mert ezek mindig a leépítésnek a szinonimái. De mi tényleg azt csináltuk, hogy a Stadtwerke, tehát a bécsi és német városüzemeltetési modellnek megfelelően létrehoztuk a budapesti közműveket, ami most már 7 cégnek az összevonásából működik. És ebből óriási, ebből is volt balhé, hogy akkor majd a főkert majd nem tudja ellátni a szakmai feladatait. A főkert főigazgatója nagyon boldog, hogy neki nem kell a HR-rel, a könyveléssel, az IT-val és nem tudom mivel foglalkozni, hanem a szakmai feladataival foglalkozik, és nagyon komoly támogatást kap a BKM központtól. Ennek az ebből származó megtakarítás több éves szinten, ez több 10 milliárd forint mértékű, és nem csak egyszerűen arról van szó, hogy spóroltunk, hanem hogy hatékonyabban tudunk ellátni feladatokat. Csak egy példát hogy mondjak, Budapesten egy külön cég kezelte a temetőket, amelyek Budapest zöld területeinek egy szerves részét jelentik, majdnem akkor a zöld terület, mint amit a főkert kezel a város különböző pontjain, miközben van egy főkertünk, ami az ország legjobb kertészeti cége. Tehát, hogy nyilván ezek az a szinergiákat ebben próbáltuk megtalálni.
Oké.
Én főpolgármesterként, tehát tényleg az minden főpolgármesternek volt több 100 millió forintos saját főpolgármesteri kerete, ahol egyébként hasznos vagy haszontalan, mindegy, de különböző dolgokat támogatás. Több 100 millió forintos.
Több 100 millió.
Én azt azonnal megszüntettem a Covid járvány idején. Mindenki tudja, aki hozzánk jön, és rengetegen jönnek hozzánk teljes joggal pénzért, hiszen nagyon sok kulturális, igen, szociális szektorban óriási problémák vannak, és senkinek nem tudunk adni, mert egyszerűen nincs pénzünk. Tehát magyarán mi egy nagyon takarékos üzemmódban vagyunk, bárki bármit mond, bért emelünk, benzint fizetünk, nagyjából erre megy el a pénzünk, és ezeken spórolni nem nagyon lehet.
Jó, van még egy vád a fideszes oldalról, és ehhez kapcsolódik a harmadik ábra, ami szintén az állami számvevőszék jelentéséből van. Ugye ez úgy hangzik, hogy amikor átvetted a várost Tarlóstól 2019-ben, akkor a városnak 230 milliárd forintnyi megtakarítása volt. És hogy ugye 24 végén azt látjuk, hogy igazából már csak úgy tudott pluszban maradni a főváros, hogy 23-ban és 24-ben nem tüntette fel a költségvetési kiadási oldalon a teljes szolidaritási hozzájárulást, ezeket hozzátéve 35 milliárdos mínuszban zárt volna. Most nyilván itt megint az ÁSZ jelentése hivatkozva, Covid, energiaárak, infláció, szolidaritási hozzájárulás és így tovább, ezek mind valós tényezők, de az ábra akkor is jól mutatja, hogy ezt a krachot igazából 5 éve tolja maga előtt a főváros.
Persze.
És akkor fölmerül viszont az a kérdés, hogy mennyiben érzed magadat politikailag felelősnek amiatt, hogy 5 év alatt nem sikerült egy fenntartható gazdasági működést, az ilyen politikai és jogi környezet, értem, hogy adottság, de akkor is erre szabva kialakítani a fővárosnak.
Én azt gondolom, hogy elég önreflexiónak mert vagyok, sőt önmarcangoló, de azért emiatt nincs lelkiismeret fordulásunk. Egyrészt ez az ábra, nyilván nagyon sok feladat van, ez szerintem nem teljesen oké, mert igazából a 2019-es zárszámadást kell volna megnézni, mert az év végére nagyjából ez 180 milliárd forint. Tehát a valódi 0 kilométer kő szerintem az a 180 milliárd forint. Na most a 180 milliárd forint az nagyjából annyi, mint a mondjuk a fele annak, amit a Covid és az energiakrízis elvitt. Tehát önmagában, hagyjuk a magyar belpolitika mocsarát, önmagában azok az elképesztő krízis helyzetek, amiben voltunk, az önmagában sokkal több volt, mint azok a megtakarítások, amiket megőriztünk.
Tehát az 360 milliárd forint, azt mondod nagyságrendileg?
Hát összességében nincs annyi, az a 360 milliárd, volt egy ilyen szám, az még 24-es évre bezárólag, ami a kormányzati elvonások és a Covid és a energiakrízis direkt hatása volt, de önmagában az energiakrízis és a Covid, illetve az infláció, kamatszint növekedés, tehát ha nem a belpolitikai típusú, hanem már nyilván a kamatszint növekedés, az annak van belpolitikai összefüggése, ezek elvittek nagyjából 180 milliárdot. És akkor erre jön rá az a megszorítás, amit kapunk. Ugye velem kapcsolatosan két dolgot, egy másik kritikát szoktak mondani. Amely kicsit az ellentéte annak, amit most megkérdeztél, nyilván az a dolgot, hogy megkérdezt. Nekem meg az a dolgom, hogy próbáljak rá válaszolni, de a másik kérdés az szokott lenni, hogy én mindig farkast kiáltok, és ezért a végén már az emberek nem hiszik el. Amikor az első megszorítás volt, akkor elkezdtük mondani azt, még 20-ban, tehát ez nagyon régen volt, vagy hát nézőpont kérdése, de az én főpolgármesteri kérdésem szempontjából még az elején, hogy ez fenntarthatatlanná teszi a gazdálkodásokat, és egy ponton el fog fogni a pénzünk.
Hát a kettő azért összeértett, az a kérdés alapvetően, hogyha ezt 5 éve lehet tudni, akkor mi nem sikerült erre, vagy egy sokkal, nem tudom én, attraktívabb politikai kampányt fölfűzni, vagy pedig valamilyen létező és fenntartható gazdasági politikai működési modellt kialakítani.
De gazdasági politikai működési modellt nem tudok kialakítani, mert ez egy olyan játszma, ahol én játékos vagyok, és nem bíró, meg nem olyan, aki írja a szabályokat. Tehát a fővárosi önkormányzatnak valójában, és ilyen szempontból a magyar önkormányzatiság elég egyedi, Európában azért nem ez a modell, nem ez a többségi modell, semmilyen kompetenciája nincs azzal kapcsolatosan, hogy milyen adókat, vagy milyen közhatalmi bevételei legyenek. Csökkenteni tudjuk, tehát ahhoz van jogom, hogy csökkentsem mondjuk az iparizési adómat, nyilván ezt nem teszem meg ebben a helyzetben, vagy csak nagyon ritkán, például a, nem tudom, a házi orvosok esetében ez mondjuk fölmerül, vagy fölismerült, mert ez megtörtént. De összességében nem én hozom a szabályokat, én ezeket a szabályokat csak lerúgni tudom magamról. És ennek nyilván az egyik eszköze az, hogy a budapesti közvéleményt magunk mögé állítjuk. Ennek azért nem becsülném le ennek a jelentőségét, mert a nap végén, ha meg fogunk állapodni, az emiatt lesz. Tehát én pontosan tudom azt, fideszes politikusok fecsegik, hogy kormányülésen megnézték az ábrákat, Rákos rendező meg a pénzügyi helyzet kapcsán, és hát megnyerhetetlen viták voltak, és a kormány az elsőben, a Rákos rendező, mert remélem, hogy lesz majd időnk róla beszélni, engedett is. Én azt gondolom, hogy a Fidesznek valójában nincs politikai érdeke abban, hogy ez a konfliktus egy fontnál tovább menjen, mert onnantól kezdve, hogy nem járnak a buszok, vagy sztrájkolnak a szakszervezetek, ugye most volt egy 2 napos kukásztrájk, azért ott...
Miért fogunk majd arról is beszélni?
Azért az mutatja, és az én főpolgármesterségi idején is volt, talán rövidebb ideig, de akkor is volt egy ilyen leállás, azért ez mutatja azt, hogy halló, tehát hogy azért nagyon nagy problémákat okozhat, és egyébként hitelminősítőkkel beszélgettünk, akik azt mondják, hogy hát ez ilyen politikai lökdösödés a nap végén meg fog oldódni, mert az nem lehet, hogy nem oldódik meg, mert annyira nem lehet, hogy ilyen kormány, hogy saját magának ennyit ártson egy választási kampányban, mert
akkor miért nem folytattátok a BKV leállós kampányt? Tehát terveztek-e bármilyen fajta nyomásgyakorlást? Amikor legutóbb beszélgettünk, volt a 10 perces sztrájk még a nyár elején, akkor azt mondtad, hogy elképzelhető, hogy már a nyáron lesz valami fajta leállás. Ilyesmit igazából nem lehetett tapasztalni, és most nincsen szó róla. Milyen típusú nyomásgyakorlást terveztek a következő időszakban, és mikorra?
Szó nincs róla, de bármi megtörténhet, ezt tudom mondani. És ráadásul nem úgy, hogy én ezt kitalálom, mert a 10 perces leállás az én döntésem volt. Azért volt az én döntésem, mert, hogy mondjam, ha bíróságra kell menni, akkor én menjek. De nem egyedül vagyok ebben a hajóban. Van 27 ezer munkavállalónk, szakszervezetekkel, akik persze nyilván nem ellenünk fognak sztrájkolni, a szó politikai értelemben, jogi értelemben csak ellenünk tudnak sztrájkolni, de politikai értelemben, és most nem hívok senkit föl keringőre, de minden ilyen válsághelyzetben a budapesti családban dolgozókat képviselő szakszervezetek sztrájkbizottságot hoztak létre. Tehát azért ez, hogy mondjam, én azt gondolom, és ez a végső biztosíték, amit viszek magammal, hogy mondjam, nem túszként, hanem erőként ezekre a tárgyalásokra, hogy a Fidesznek valójában van politikai érdeke, hogy feszegesse a határokat, meg elmondja minden héten, hogy a karácsony alkalmatlan, de valójában az, hogy érdemben a város működése veszélybe kerüljön, annak a politikai, meg gazdasági kihatása, az beláthatatlan, és
ezzel érveltél már a nyár elején is.
Most is
volt
mondom.
Ez a 10 perces leállás, utána mondtad, hogy volt ugye a Gulyás Gergely való megállapodás, vagy a tárgyalásotok pontosabban, a megállapodás az nem tudott születni. És utána ugye megtörtént a Pride, ami egyértelmű politikai siker volt a számodra, viszont azután arról számoltál, hogy a nyár végétől, őszelejétől kezdődően, ezt elmondtad az ATV-ben, elmondtad a Magyar Hangnak, stb., gyakorlatilag semmilyen formában nem tudod elérni, még csak informálisan sem a kormányzati döntéshozókat. Igen. Tehát itt jön a... vagy fölvetődik az a kérdés, hogy ilyen értelemben nem volt-e, beszélgettünk városházi forrásokkal, és ők is ezt erősítették meg, hogy mintha az lett volna a legerősebb vágyatok, vagy legerősebb elképzelésetek, hogy egész egyszerűen nem állhat érdekében, racionálisan nem magyarázható az, hogy a kormány miért akarná, hogy leálljon a főváros. De hát láthatóan ők nem így kalkulálnak, tehát láthatóan nekik ez nem túlzó politikai költség, mert valamilyen más megfontolás őket hajtja, és azt gondolják, hogy ez valamiért mégis csak nekik majd a nap végén jó lesz. A kérdés alapvetően így szól, hogy nem volt túlságosan optimista az a meggyőződésed, amiben a kormányzati érdekeltséget úgy kalkuláltad, hogy ők biztos, hogy meg akarnak majd állapodni, miközben látható, hogy nem.
De szerintem ez tök mindegy, hogy ez optimista volt, vagy pessimista, vagy realista.
Tehát, hát ha a nap végén leállnak a BKV buszok, akkor azért az nem mindegy.
De olyan szempontból mindegy, hogy igazából csak ez a kormányt csak a saját politikai érdekli. Sajnos az, hogy a magyar GDP-t megtermelő, 38%-t megtermelő város, meg tehát ezek a hogy mondjam, normatív érvek egy helyes politikai működésről, ez őket nem érdekli. Őket az érdekli, hogy mi az ő politikai érdekük. Most ilyen szempontból, tehát az, hogy én mit gondolok arról, hogy ők miben gondolkodnak, vagy mennyire veszem komolyan azokat a megnyilvánulásokat, amiket egyébként nem nekem mondtak, nekem is mondtak, hanem a nyilvánosságban mondtak el. Ez bizonyos szempontból tök mindegy, mert a nap végén akkor lesz megállapodás, hogy ők azt gondolják, hogy nekik politikai érdekük, hogy ez legyen.
Igen, ez a kérdés, hogy nem volt-e vágyvezérelt igazából a tárgyalás technikád a kormánnyal szemben?
De nekem nincs tárgyalási technikám.
Tehát én nem azért baj?
Nem a tárgyalási, de azért, de Marci, ez azért, azért tök mindegy, hogy milyen tárgyalási technikám van, mert ez nem ott dől el. Hát ez ott dől el, hogy prezentálnak egy közelemi kutatást, hogy mihoz és mi visz. Hát most én azt a közeleményt tudom befolyásolni. Azt, hogy most veled itt beszélgetnek, és még egyszer mondom, nem az én személyes döntésemként, de még bármi elkövetkezhet. Azért én azt gondolom, hogy nagyjából mi az igazi vízválasztó valóban azért január 1-je, mert ha nem lesz hitelkeret szerződésünk, akkor mat.
Oké, okay, kukásztrájk.
Hát igen, tehát azt tudom csak mondani, hogy önmagában, tehát az, hogy én most naív vagyok vagy sem, ez egy érdekes kérdés lehet, de szerintem teljesen lényegtelen. Mert igazából az, hogy én mivel megyek be, milyen érveket adok elő, milyen normatív érveket mondok, hogy egy helyes világról, az tök mindegy. Csak kizárólag a politikai érdek számít, és nekem az az állításom, hogy valójában a Fidesznek érdeke ezt a konfliktust fönntartani, de nem érdeke eszkalálni. Ha mégis azt fogják gondolni, hogy eszkalálni fogják, az az ő döntésük, és nekem fővárosi városvezetőként valójában erre nagyon kevés
belőle. Oké, de arra készen állsz, tehát van terv arra vonatkozóan, hogy akkor hogyan fognak hadba állni a fővárosi
érvek? Hogyne? Hogyne?
De akkor ismerhetjük ezt meg?
Hát majd a híthoz odaérünk, akkor átmegyünk rajta. Nyilván ezt most nem fogom elmondani, de hát most nyilván nem az van, hogy
ülünk, és így
várom, nézem a telefonomat, hogy mikor hív Gulyás Gergely. Figyelmeztető
sztrájkra készültök-e?
Én nem készülök, mert én nem vagyok szakszervezeti vezető.
De tárgyaltok esetleg velük arról, hogyha ilyesmire vetemednének a szakszervezetek bármelyike, akkor ahhoz hogyan állna a főváros?
Mélységesen egyetértene.
Jó. Kukásztrájk, ugye neked volt már 3 évvel ezelőtt igazából egy tapasztalatod ezzel, az egy egynapos kukásztrájk volt. Most egy másik típusú sztrájk szerveződött, ugye itt ezt gyorsan mondjuk el a nézők kedvéért, hogy ugye az FKF-nek most már egy jogutódja van, tehát valójában nem a főváros szervezi már a személyszállítást, hanem a MOHU, amivel ugyanakkor a közműveknek van tulajdonjoga, ugye 50-50%-ban tulajdonolják a MOHU Budapest ZRT-t. Ugye most is viszonylag egy gyorsan tárgyuló azt az ültek a felek, de a szerkesztő kollégáimnak, akik kint voltak az Ecseri úton, a sztrájk helyszínén, arról számoltak be a személyszállítók, hogy mióta a MOHU átvette az FKF-et, azóta sokat romlott az ő munkavállalói helyzetük. Igen. Részben azért, mert a MOHU-nak nem volt tapasztalata ezen a téren, illetve mert for profit módon igen, próbál üzemeltetni egy alapvetően közszolgáltatást. Igen. Te nem nyilvánultál meg ebben az ügyben a nyilvánosságban. Ez taktikai megfontolás volt, kértek arra, hogy ebben maradj ki, hadd oldják meg ők maguk, vagy milyen más megfontolás vezetett, hogy igazából ebben nem nyilvánítottál sem szolidaritást, sem véleményt.
A szolidaritást nyilvánítottam volna akkor, hogyha a helyzet nem oldódik meg, de biztos voltam benne, hogy meg fog oldódni, és szerintem ez a nagyon szép szociológiai jelenség, szerintem a controlling osztály vezetők és a kukások vitája. Szerintem az történik, nem tudom, csak gondolom, hogy a MOL csinált 50 milliárd forint mínuszt ebből a hulladék gazdálkodási ágazatból. Ugye ez most egy valódi mínusz, vagy pedig, hogy mondjam, a politikai nyomásgyakorlás miatt ezt így fölnagyították, de biztosan veszteséges most a MOL-nak ez az ágazata. És ebben mi egyébként a vállalkozók vagyunk, de valójában a bizonyos munkafolyamatok meghatározása, meg költségkeretek kialakítása, mi alvállalkozók vagyunk, rajtunk kívül áll. Szerintem az történik, ezt egyébként sokan észrevették Budapesten, hogy a kukás autók máskor érkeznek, nem hajnalban, hanem kicsit később, ezzel komoly forgalmi problémát okoznak. Nyilván vannak, akik örülnek, hogy a hajnal 6-kor nem megy a kukás autó az ablakuk alatt, de azért összességében szerintem többen gondolják azt, hogy jobb lenne, hogyha a csúcsforgalmat elkerülve jönnének a kukás autók. Igen, nem csak akkor ki kell fizetni azokat a pótlékokat, amit a hajnalban kerülő embereknek ki kell fizetni. És szerintem ebből van az igazi probléma, és nagyon szép példája annak, hogy lehet állandóan cikkizni a közszolgáltatásokat, meg az önkormányzatokat, néha az államot is, sőt, hát nem néha, gyakran, hogy tunya és rosszul működik, és nem tudom mi, és a piaci logika, mint egy ilyen szent, bölcs tudás, ami megkerülhetetlen, az igazgatná a világot, akkor minden jobb lenne. Hát ebből az van, hogy az önkormányzatok, a főváros is valahogy mégiscsak megoldotta. Nálunk is voltak feszültségek, de azért működött ez a szolgáltatás, és az 50 milliárdos mínusz vagy benyelték az önkormányzatok, vagy nem is volt. Tehát ilyen szempontból ez érdekes dolog. Nyilván én biztos voltam, mert ez meg fog oldódni, mert én pontosan tudom, milyen a kukásokat tárgyalni. Tehát az egy éles helyzet, ráadásul itt hogy a szakszervezetek, akik azért mégiscsak a munkabéke megőrzés érdekében mind a két oldalon nagyon hasznosak lehetnek, itt azért ők is sokszor csak követték az eseményeket, az önhibáikon kívül.
Hát beszédes volt az, hogy voltak a szakszervezetek, igen, és voltak egyébként a munkavállalók maguk által delegált tárgyalópartnerek, csak azért, mert nem bíznak a szakszervezeti vezetőkben.
Hát nyilván a szakszervezeti vezetők de kapcsolatos bizalmatlanságunk az 30, megörököltük az átkosból, és ezen szerintem egyébként ez szerintem sokszor megalapozottlan, de ilyenkor kicsit ilyen spontán és nehezen kezelhető folyamatok alakulnak, és nem biztos, hogy aki képvisel, az valóban a legjobb szándéka ellenére is, hogy valóban képvisel-e mindenki. Szóval ezért ez egy bonyolultabb kérdés szerintem, de az biztos, hogy én azt valószínűsítem, nem tudom, de valószínűsítem, hogy összességében a hó végén ezek az emberek kevesebb pénzt kaptak, mert egyszerűen a pótlékok meg a más típusú munkavégzés miatt szerintem csökkent a bérük, és hát nyilván azt gondolták, hogy ennyire nem csinálják ezt a munkát. És akkor itt jön be a következő kérdés, hogy ez mennyire hosszú távon, mennyire megoldható, vagy mennyire van az a veszély, hogy a hulladék gazdálkodásban majd szervezett külföldi munkavállalók fogják ezt a munkát elvégezni, amit én nagyon szeretnék elkerülni, mert egyszerűen szétcseszi a magyar munkaerőpiacot, és teljes mértékben reménytelenné válik az, hogy az egyik meglévő tartalékot a magyar munkaerőpiacban átképzéssel, jobb földrajzi társadalmi mobilitással, szociálisan segített munkaerőpiacra való visszavezetéssel megtaláljuk. Tehát én azért ettől félek, mert már a MOL-nak sokkal egyszerűbb lenne szerintem ezt megoldani, ezt a kérdést így.
Volt ez egy másik munkavállalói kör, amely kifejezetten ellenzés a főváros ellen tüntetett, mert nem elégedettek a szabályozással. Ugye ők a taxisok, igen, akik a fővárosi közgyűlés által elfogadott taxis rendelet módosítását nehezményezték. Nem tudunk most részletesen belemenni abba, hogy mik voltak a problémák alapvetően. Nyilván itt az alapdíj, illetve a fuvardíjaknak az elégtelenségét problematizálták, de voltak más problémáik is. Például voltak olyan szabályozások, amelyeket túl szigorúnak találtak, például a bankkártya terminált, hogy az a taxishoz, már itt a személyfuvarozóhoz való bekötöttség, és nem pedig a taxitársasághoz való bekötöttség, vagy például a kötelező utasoldali applikáció, és így tovább. Igen, és voltak, amelyeket viszont meg túl enyhének ítéltek meg, szerették volna, hogyha a részben létszámkorlátozás kíséri valamilyen módon, igen, az új taxis engedély kiadását, és így tovább. Mondom még egyszer, nem akarom most hosszan, igen, magát a vitát elemezni, ugyanakkor azt szerintem beszédes, hogy két nagy taxis szervezet is beállt a tiltakozások mögé, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete, illetve a Fővárosi Taxi Egyesület, de az Országos Taxis Szövetség elnöke a fővárossal való egyeztetéseken résztvevő Metál Zoltán szerint is a módosítás, idézem őt, sok hűhő semmiért, mert végül is egyébként lesöpörtétek az asztalról a taxisok szempontjait. Egyetlen egy dolog érdekelne csak, igen, hogy lehet, hogy nem méltányolhatóak a taxisoknak a szempontjai, de közben a te fővárosi vezetésed nagyon kényes arra, hogy hogyan tud egy alternatív demokratikus gyakorlatot meghonosítani a kormányzati gyakorlathoz, igen, képest. Közösségi költségvetés van, részvételi költségvetés van, és így tovább. Ehhez képest azt lehet látni, hogy most, amikor egy nagyon komoly érdekvédelmi vita van egy jól körülhatárolható társadalmi csoporttal szemben, akkor igazából ezeknek az elveknek nem sikerült megfelelni a fővárosnak. Nem érzed azt, hogy ez egy ilyen szempontból politikailag legalábbis, ha méltányolhatóak is a szempontjaitok, de az eljárásrendet tekintve ez egy hiba volt?
Az eljárás rendes tekintve olyan szempontból nem, hogy rengeteg egyeztetés volt ezek mögött, és egy korábbi egyeztetés révén kijött egy olyan, hogy mondjam, procedúra, ami alapján emelni kell a taxi tarifákat. Ez azt jelenti, hogy van egy három elemű kosár, amiben benne van a benzinár, az átlagbér növekedés és a maginfláció. És ha ennek az átlaga növekszik 20%-kal, akkor emeljük a díjakat. De a benzinár csökkent, és éppen ezért ez a növekedés nem következett be. Tehát mi ahhoz a procedúrához tartjuk magunkat, amelyeket korábban meghatároztunk, és persze most nyilván sokféle vélemény lehet erről, de akkor nekem ez volt a megélésem, hogy a szervezetek túlnyomó többsége ezt az eljárást végül is egy fair eljárásnak gondolta. A másik pedig az, hogy Én nem látom azt, hogy a választás előtt ez a közgyűlés emelné a taxitarifákat. Tehát most őszintén szólva, én akár be is terjeszthetném, de most lehet, hogy a taxis demonstrációk miatt van egy politikai hangulatváltozás ebben, de korábban nekem az volt a megérzésem, sajnos nincsenek formális egyeztetések, ahol ezt tudnám, de hogy az, hogy ezt a választás előtt megszavazza a két nagy frakció, hát ez majdnem reménytelenek tűnik, és most értem, sokan azt gondolják, hogy legalább akkor terjesszem be, és akkor én vagyok a jó fejük, meg a rossz fejek.
Mi itt azért nem csak a tarifamódosítással van baj, hanem az egész rendelettel, a további részletszabályokkal is.
Hát nézd, ez... én vitatom azt, hogy a taxis társadalomnak összességében ezekkel a nagy bajuk lenne. Volt benne néhány módosítás.
Hát az érdekvédelmi szervezetek ezt mondják.
Hát valaki ezt mondja, valaki nem ezt mondja. Azért ez nem egy egységes társadalom. Tehát,
melyik az ebben az országban?
Hát ez az. És éppen ezért, hogy mondjam, amikor leülünk tárgyalni, akkor ez kicsit olyan, mint a kukásoknál, hogy szóval nem pontosan tudom azt, hogy mindenki, hogy akik ott vannak, akikre beszélgetünk, kit képviselnek. Belül is nagyon tagolt érdekrendszer ez. Egyébként én azért szoktam időnként taxizni, és vannak olyan taxitársaságok, ahol én kifejezetten szoktam beszélgetni, és valaki azt mondja, hogy nehogy emeljünk árat, mert hogy ők nekik a kevesebb utasuk lesz. Tehát én ilyen véleményen is találkozok, most nem állítom, hogy ez egy reprezentatív dolog, de önmagában...
Hiszen nyilvánvalóan nem az.
Hát nyilvánvalóan nem az, csak, hogy mondjam, aki velem szóval áll, és nem...
De ezért mondom, hogy a végeredményben igazából nem lehet másból kiindulni, akármennyire is tagolt maga a taxis társadalom, vagy bármely társadalom, mint az érdekvédelmi szervezetek által megfogalmazottakból. Hogyha ezzel nem elégedettek a taxisok, azt oldják meg ők maguk.
Én értem.
Ti fővárosként őket tudjátok tárgyalni.
De hogy nekünk van egy másik társadalmi közeg is, az utasok. Meg a választópolgáraink is. Tehát azért ebben az egyensúlyt meg kell tartani. De ami a lényeg, tehát a legfontosabb kérdés, mert a nap végén mégiscsak ez számít, és ez teljesen rendben van. Ebből a három elemnek a növekedése nem ért el azt a szintet, ami a saját belső jogszabályok szerint a tarifák felülvizsgálatát eredményezni.
Jó. Buszok troli kérdése. Ugye a közhangulat vagy a közpercepcióval ellentétben igazából a korábbi évekhez képest egészen jól áll Budapest a busztüzek tekintetében. Ugye a 2019-es 34-es csúcsról a 20-as években 10 alá csökkent az évente, hát a kigyulladásoknak a száma, nem tudom ezt jobban fogalmazni.
Igen.
Tavaly 2 kigyulladás volt, idén eddig 4 busz hulladt ki. Most nyilván viszont ebből 3-2 nap alatt történt augusztus folyamán, ami feltehetően hozzájárult ahhoz, hogy ez ekkora nyilvánosságot tudott kapni. A kormányhivatal ezt követően 40 buszt ellenőrzött, amiből mindössze 9 darab volt rendben, 9-et azonnal kivonattak a forgalomból, 11 busznál azonnal javítást rendelteket, 11-et pedig 30 napon belüli műszaki szemlére köteleztek. Na most a BKV is egy teljes flotta vizsgálatot tartott, a 855 autóbuszt vizsgálták át, és az volt a megállapításnak a lényeg, idézem őket, egyik buszon sem találtunk az utasok biztonságát bármilyen módon veszélyeztető hibát, a kisebb hibákat pedig kijavították. Na most ez két teljesen ellentétes vertikt. Nyilván a BKV 855 buszos vizsgálata teljesebb, mint a kormányhivatal 40 buszos merítése, de ott mégis minden ötödik buszt hát kivonattak a forgalomból. Hol vannak ezek a buszok a BKV vizsgálatában?
Hát benne voltak ebben a vizsgálatban is, de egyébként tényleg indítsuk onnan, hogy hosszú időkre visszanéztük a busztüzeket, és azért a tarlós második ciklusában pontosan kétszer annyi busztűz volt, mint amióta én főpolgármester vagyok. De ez, én értem, hogy egy égő busz, ami bejárja a sajtót, főleg egy uborka szezonban, amikor nincs más hír, az nyilván nagyon erős kép, de azért emögött van egy másik szám, ami szerintem nagyon fontos. A BKV, ami ugye nem az egyedüli szolgáltatója a budapesti buszközlekedésnek, hiszen 60%-ot a BKV szolgáltat, 40%-ot az Arriva. Tehát egy külső szolgáltató, akinek egyébként frissebb buszai vannak, hiszen a közbeszerzés kötelezi őket arra, hogy 10 évnél idősebb buszokat ne használjanak. A BKV-nak nagyjából évente olyan 300 millió utasa van. És praktikusan nem volt még olyan baleset, ami műszaki ok miatt lett volna. Tehát azért, hogy mondjam, a nagyszámok törvénye szerint, meg egyébként egy másik okból is, hagyj bízzak jobban a saját kollégáimban. Tehát az, hogy kormányhivatal, hát hogy mondjam, ha a kormányhivatal vezetője egyébként választási időszakban mindig jelölt, és aztán visszamegy kormányhivatal vezetőnek, akkor én jobban gondolhatom...
Sára Botondról beszélünk.
Jobban gondolhatom azt, hogy azért ez egy politikai fegyverként működik bizonyos éles helyzetekben. Nem állítom, hogy mindig...
Fontos, azt mondod, hogy akkor ez a jelentés a kormányhivatal a politikailag elfogult.
Hát nézd, én azt tudom mondani, hogy én a BKV munkatársainak hiszek sokkal jobban, ugyanis az ő személyes felelősségük, hogy ne legyen ilyen baleset, és nincs is. Tehát, hogy igazából, és az az egyik elhíresült tűzesetes, az pont egy olyan típussal van, ahol valójában, hogy mondjam, politikai nyomásra, hát nem nyomásra, mert az állam fizette ki végső soron, de ugye egy Erdogánnak tett gesztusként az állam vásárolt a fővárosnak török gyártású buszokat, amik, hát mondja, a BKV nem nagyon szereti őket. Nyilván muszáj amelyik még működik, muszáj ezeket használni, de ezeket fogjuk elsőnek kivenni a flottából. És ráadásul nem tudjuk, hogy miért gyulladnak ki. Valamilyen olyan belső, hogy mondjam, belső műszaki probléma van, aminek még a legnagyobb szakértők se tudtak a nyomára eredni.
Oké, csak egy gyors korrigálás, hogy a 34 tűzeset a 2012-ben volt, nem 2019-ben, elnézést a tévesztésért a nézőktől. Jó, a trolibusz tenderek kapcsán szeretnélek kérdezni, hogy ott hogyan látod, hogy a közbeszerzési eljárás mennyiben szolgálja budapestiek érdekét, vagy éppen ellenkezőleg hátráltatja azt. Ugye itt új trolibusz tender esetében a Budapest egyedülalkodóvá vált lengyel Solaris ajánlatánál jóval kedvezőbb ajánlatot adott be a kínai hátterű Yutong. Igen. Az Icarusszal közösen. Ami nyert is, ugye annak ellenére, hogy az Icarusnak igazából nincsen trolli gyártásban tapasztalata, és a Yutongnak is leginkább az elektromos buszok területén vannak hát komolyabb rekordjai, és hát igazából egy ilyen modellük továbbfejlesztését vállalták be, tehát valójában egy új modellt fognak hozni, ami eddig még nem volt kitapasztalva, hogy hogyan teljesít a terepen. Szóval nem bizonyítan egy kínai gyártó eddig ki nem próbált modellét választani az egyébként bevált Solarissal szemben?
Hát a kérdés jogos és messzire vezet, de valójában mit csináljon a BKK, hogyha van egy olcsóbb ajánlat, ami megfelelt a kiírásnak?
Tehát akkor ez a klasszikus közbeszerzési probléma.
Persze.
Együttes, az olcsóbb ajánlat.
De ez tovább, nem csak olcsóbb, hanem sokkal olcsóbb. És egyébként ez történik a világon mindenhol, és most nem akarok abba belemenni, de amit én Budapest főpolgármestereként a járműbeszerzésen látok, az európai versenyképesség versus kínai versenyképesség dimenzióban, az dermesztő. Tehát ha ez így fog folytatódni, akkor az európai piacon leuralja a kínai technológia.
Kivéve, hogyha valamifajta protekcionista fordulat állna be európai szinten.
Igen, de az sokba kerül, és én nem érvelek ezzel ellen, csak azt akarom mondani, hogy én, mint mezei főpolgármester itt, vagy az én kollégáim, akik a magyar egyébként, és európai onnak megfelelően kiírnak egy közbeszerzést, azon a közbeszerzésen jellemzően kínai technológiából induló cégek fognak nyerni. Mondok egy másik példát, az Arriva megnyerték közbeszerzést elektromos buszokkal nyújtó szolgáltatásra, tehát ott mi egy szolgáltatási szerződést írtunk ki, de az Arriva végül is BID buszokat hoz, és hát ezek a buszok Európában iszonyatosan jól beváltak, egy nagyon korszerű akkumulátor technológiában működnek, és kenterbe verik az európai versenyzőket.
Neked egyébként főpolgármesterként bármilyenfajta beleszólásod lehet abba, hogy milyen típusú trolibuszt látnál legszívesebben Budapest utcáin?
Hát szerintem, hogy mondjam, egy város működése azért azt feltételezi, hogy a főpolgármester egy ponton túl bízik azokban az emberekben, akikkel együtt dolgozik. Szerintem, hogyha a döntések, egy fővárost érintő döntések 99,9%-a nem úgy születik meg, hogy a főpolgármester nem kell hozzá, akkor szerintem bajom. És nem azért, mert hogy nem vállalom a felelősséget, mert politikai értelemben a 100%-ért vagyok felelős, de az biztos, hogy a BKK által kiírt trolli tender egyébként olyan szempontból egy nagy lehetőség, hogy van egy viszonylag alacsony ár, amit a technológiai forradalom igazol, tehát azért nem csak ebben a közbeszerzésben, hanem mindenhol Európában nagyjából ugyanezek a tendenciák vannak, tehát hogy a kínai technológia egyszerűen sokkal olcsóbb, de ez egy nagyon rugalmas közbeszerzés, tehát nem kell lehívnunk azt a teljes összeget, el lehet indulni kevesebben is, tehát nekünk lesz arra módunk, hogy ezeket a torlikat érdemben teszteljük a budapesti közlekedésben, azért vannak garanciális elemek ebben a dologban, tehát a teljes keretet, hát hogy mondjam, ebben a pénzügyi helyzetben azért nehezen mondanám azt, hogy megveszünk 160 trollit, de lesz módja érdemben a BKK-nak ezeket a trollikat kipróbálni a forgalomban. Rá. És egyébként még egy dolog csak azért, hogy én hiszek a trolliban. Tehát a trolli még mindig sokkal olcsóbb, mint az elektromos busz. Ugyanúgy nyilván helyi kibocsátás nélküli. Kell hozzá valamennyi infrastruktúra beruházás, de ezek a trollik már félig buszok, tehát hogy nagyon sokat tudnak menni felső vezetéki kapcsolat nélkül. Tehát a mi közlekedési stratégiában a trollival hosszú távon számolunk, sőt szeretnénk is bővíteni a trolli hálózatot Budapesten.
Rákos rendező, ugye ez a kevés olyan közpolitikai kérdések egyike, amiben egyelőre érdekegyezés, érdekazonosságú látható közted és Vitézy Dávid között. Akarok majd erről is kérdezni, de most alapvetően azt kérdezném tőled, hogy miközben az látszik, hogy a kormány hát meglehetősen kiszámíthatatlan álláspontot képvisel, például mondjuk a szolidaritási hozzájárulás vagy más finanszírozási kérdésekben, te meg vagy arról győződve, hogy azokat az infrastruktúrális beruházásokat, amiket vállaltak ebben az együttműködésben, azt ténylegesen tartani fogják majd?
Nem. Természetesen nem. Tehát, hogy nekünk nagyon sok megállapodásunk volt a kormánnyal, ami nem lett betartva. Most ezt reggel is sorolhatnám, azért súlyos milliárdok vannak a Láncid, trolibusz beszerzés, atlétikai vévágnosság, tehát hogy mondjam, egy papír...
Ott az 50 milliárdos CT beszerzéssel a mai napig adósak? Annak az utolsó részleteivel?
Hát a felével nagyjából. Nem nekünk a kerületeknek, de adósak. Tehát volt egy vállalás, amit nyilván nem felejtünk
most
el.
Most adósak olyan értem, hogy a kerületek egyébként ezeket mind eszközölték már, tehát az utolsó
nem. A támogatási szerződések nem születtek meg. Tehát az a pénz nem érkezett meg oda, és ezeket nem elfelejtjük, csak én azt gondolom ebben az ügyben, hogy az nagyon fontos, hogy van egy folyamat, ami kezd visszafordíthatatlanná válni, és mi azért pusholjuk ezerrel, hogy ez menjen előre, hogy bármilyen politikai helyzet alakul ki a választás után, ne lehessen már ebből visszajönni, és túl sok szereplő legyen érdekelt abban, hogy ez megvalósuljon. A Rákos rendező egy...
Bocsáss meg, ha jól értem, az a stratégiátok, hogy addig növeszteni a projektet, ami elég nagy ahhoz, hogy most már a kormány ne tudja kikerülni annak a vállalásaival kapcsolatos kötelezettségeit?
Hát igen, és azért azt ne felejtsd el, hogy nyilván nagyon Budapest szempontjából iszhatosan nem mindegy, hogy 10 000 lakást és egy zöld városközpontot hozunk létre, vagy pedig egy csillivéli felhőkarcolót és egy sivatagot. De beruházói vagy ingatlan fejlesztői potenciál szempontjából azért ez egy óriási biznisz. Most ez szerintem nem probléma, tehát Budapest úgy jött létre, hogy az állam, a főváros és a beruházó tőke hármasa, Szent Háromsága építette ezt a várost nagyjá. Most is ez történik, tehát nekem nem az a volna bajom, hogy ki épít, hanem az a kérdés, hogy mit építsen. És ilyen szempontból szerintem egy nagyon fontos erőlépés, hogy elindult a nemzetközi tervpályázat, nagyjából jövő márciusra nekünk lesz egy koncepciótervünk és egy tervező csapatunk, akikkel végrehajtani tudjuk a terveket, van egy világos elképzelésünk, de azért ezt megépíteni, így is nagyon meg fog érni azoknak, akik ezt egy nemzetközi versenyben el tudják hozni, és nyilván nekik lesznek majd vagy magyar cég, vagy pedig magyar alvállalkozókkal bíró külföldi cég lesz. Szerintem inkább egy külföldi cég, mert ez egy akkora projekt, amit a magyar építőipar nem biztos, hogy bevállal a nemzetközi partnerség nélkül. Tehát igazából mi azért rohanunk ebben, és pusholjuk, nem csak azért, hogy politikailag ne lehessen visszafordítani, hanem elsősorban üzleti szempontból ne lehessen. Tehát én láttam a tekinteteket az ingatlan fejlesztői kerekasztalon, elmondtuk azt, hogy hát ez 1,5 millió négyzetmétert lehet megépíteni. Tehát, hogy ez így is, úgy is
a magyar... Mondjuk van viszonyítást a nézők kedvéért, tehát mondjuk mit tudom én...
Tehát ilyen beruházás 50 éve nem volt Budapesten.
Oké. Okay.
Tehát, hogy az összes nagy ingatlan fejlesztő...
Hogy lehet akkor igazából felelősen tervezni egy ekkora projekttel a jelenlegi politikai és anyagi kondíció közepette?
Na jó, de most hagyj kérdezek vissza. Oké, hogy nem látom a holnapot, de attól még a 20 éve következő Budapestet most kell elkezdeni tervezni. Azért ez nekünk, most ez a folyamat nagyon sok pénzünkben nem kerül. Nagyjából a projekt iroda működését finanszírozza az, hogy ennek a területnek vannak bérlői, akik fizetnek bérleti díjat. Nyilván meg kellett vennünk ki kell fizetnünk az első törlesztő részletet, de az ugye a BKM egy másik nem működési, hanem egyszeri bevételéből származott. Tehát ha mi ezt nem erre fordítottuk volna, hanem mondjuk föléjük, akkor a vagyonveszélyes, egyébként még az állami számvészek is leírt. Tehát igazából mi egyenlőre nagyon pénzügyileg is jól jártunk ezzel, mert van egy 80 hektáros telekünk Budapest kellős közepén, és van egy kormányzati elköteleződés, ami arról szól, hogy az infrastruktúra fejlesztéseket meg kell csinálni, de azért ne felejtsük el, hogy ha kellő gazdasági érdek van emögött, akkor az egy nagyon erős hátszeret adhat, hogy ez meg is valósuljon, és egyébként az is nagyon fontos, hogy igazából ennek az infrastruktúra beruházásnak a legnagyobb része az a vasúti infrastruktúrában van, ami egyébként a Rákos rendező fejlesztéstől függetlenül is meg kell, hogy valósuljon, mert ez az egyik leggyengébb láncszem, ugye ez a Váci-Esztergomi vonalnak a közös szakasza, ami eléri a nyugati, tehát ott tényleg ilyen 100 évvel ezelőtti körülmények vannak, tehát azt mindenképpen meg kell csinálni, az összes többi ehhez képest egyébként nem is olyan óriási tétel, és még egyszer mondom, ez a magyar GDP növekedést érdemben befolyásoló projekt. Az a különbség, hogy olyan dolgok épül, ami kell a városnak, és nem olyan dolog, ami nem kell a városnak.
Fővárosi cégek. Ugye továbbra sincs igazából döntés arról, végleges döntés, hogy kivezeti a legnagyobb fővárosi cégeket. Ugye tavasszal a BKV éléről távozott a nagy főnök botrányba keveredett Bolla Tibor, a BKK éléről lemondott Walter Katalin, és a budapesti közművek, a vagyonkezelőközpont és a gyógyfürdőkért felelős BFGH vezetői posztjára is folyamatban van a pályázat.
Nem. Ez utóbbi, ezt pontosítom, lezárult ez a pályázat, és a fővárosi közgyűlés...
Nem terjesztetted elő?
Nem. A fővárosi közgyűlés elé terjesztették ezt a javaslatot, hogy én nevezem ki a pályázat eredményeképpen javasolt vezetőket, és a közgyűlés ezt a javaslatot nem támogatta. Tehát nincs olyan közgyűlési döntés, amit én nem hajtottam végre. Én tulajdonképpen azáltal, hogy a cégvezető hivatalban maradtak...
Igazából tárgyalás, ugye van a Tiszás Orbán Árpád vezette bíráló bizottság, ami az utóbbi három esetében, az utóbbi három cég esetében kiválasztotta igazából a jelölteket, akiket ők fel akartak volna terjeszteni.
És aztán Orbán Árpád képviselő beterjesztette a közgyűlésnek azt a politikai szándékot, hogy én terjesztem be személyjavaslatként ezeket a jelölteket, és ezt az előterjesztést leszavazta a közgyűlés. Tehát nekem ezzel szerintem ilyen szempontból nincs dolgom, a pályázatot lezártuk, ezek a cégvezetők vannak és dolgoznak, és egyébként azt gondolom, hogyha valaki megnézi a BKM működését, meg megnézi mondjuk a gyógyfürdőknek a tavalyi, nem tudom, 6 milliárd forintos osztalékát, tehát ezek a cégek működnek, és most indítják a legnagyobb beruházásokat ugye a Gellért fürdő, meg a Széchenyi fürdő felújításával, tehát a valóság bolygón azért ezek a cégek nagyon jól teljesítenek. A BKM azóta kivásárolta az EU-n külföldi tulajdonost a diszkévilágító cégünkről, hogy beolvasztottuk ezt a céget a BKM működésébe, és sokkal kevesebb pénzbe fog kerülni a fővárosnak. Tehát, hogy én értem, hogy politikailag az a tiszta pozíciója, hogy mindenki, aki az elmúlt 30 évben bármi volt, leszámítva akkor, hogyha fideszes, az menjen a fenébe, de ennek ebben a közgyűlésben nincs többsége, és nem az én lelkemben nincs többsége, a közgyűlés ezt leszavazta. És most lehet azt mondani, hogy milyen frakciók hogyan szavaztak, de az a játék, hogyha a közgyűlés elszavazza mi előterjesztésünket, az a demokrácia diadala, ha meg leszavazza, az meg a demokrácia veszte és összeállt a bukott baloldal meg a Fidesz, ez egy elég rossz játék. Olyan közgyűlési döntés, hogy nekem be kell terjesztenem ezeket a cégvezetőket, ilyen közgyűlési döntés nincs, mert ezt a közgyűlést leszavazta.
Jó, akkor pontosíts kérlek, mert pontosan mi egy eltérő olvasattal raktuk össze azt, hogy mi történik jelenleg a cégek élén, és ugye van az egésznek egy szomorú aktualitása, a megvert BK és diszpécsen, és akkor tegyünk ebben a kérdésben rendet. Ugye a június 30-i közgyűlés egy háromtagú igazgatóságra bízta a két cég vezetését, ugye itt alapvetően a BKV-ről és a BKK-ról van szó, szeptember 30-áig, ami meg lett hosszabbítva. És itt ugye az volt, hogy ez egy hónappal hosszabbította meg a mostani közgyűlés, de igazából annyira váratlan volt, hogy maguk az igazgatósági tagok is csak a közgyűlési előterjesztésből értesültek róla, legalábbis a cégen belüli információink alapján. Na most van a helyzetek, ugye ez a szomorú aktivitás, hogy hétfőjel brutálisan megverték a BKV egyik diszpécserét Újpest városkapu metroállomáson, és itt a Gulyás Attila, aki metró szakszervezeti vezető, úgy nyilatkozott, mivel júniusban lejárt a külső és biztonsági cégekkel kötött szerződés, újat pedig még nem lehetett kötni, és itt őt idézem, mert valakik megtámadták a közbeszerzési döntőbizottságnál a tendert. Szóval, hogy igazából az a helyzet, hogy nem világos, hogy kivezeti a BKV-t, és emiatt nincsen meg a lehetőség arra, hogy egy ilyen szerződést meg lehessen hosszabbítani, emiatt nincsen biztonsági őr, emiatt egy diszpécser brutális támadást szenved el. Szóval, ha azt mondod, hogy ez igazából most megvan oldódva, akkor miért áll elő az a helyzet, hogy a BKV-nak...
Nem. Bocsáss meg.
Hogy a BKV-nak nincsen lehetősége szerződést kötnie, és adott esetben mondjuk védeni a dolgozóit az ilyen típusú támadásoktól.
Ugye 5 cégről beszélünk, én most a három másik cégről, nem a két közlekedési cégünkről, hanem a másik három cég kapcsán mondtam el. Ugye a BKK és a BKV esetében van egy pályázat, ugyanaz a folyamat zajlik, mint a korábbi esetben, nagyjából ugyanazok az emberekből áll, két önkormányzati bizottságból áll a bíráló bizottság, ez egy, vannak pályázók, érdemi pályázók vannak, jó, vannak belsősök is, külsősök is. Szerintem ebből a pályázatból ki tud jönni olyan jelölt, aki bírja a közgyűlési többség támogatását. Ez az októberi közgyűlésre fog megérkezni, azért kellett meghosszabbítanunk egy hónappal, mert a szeptemberi közgyűlésig ez a pályázat nem futott végig, ennek ezer oka van, de egy hónapot szerintem ez megér, és én nagyon szépen köszönöm azoknak az igazgatótanácsi tagoknak, hogy vállalják ezt a munkát. Kicsit méltatlan helyzetben vagyunk mindannyian, és nyilván ezért elnézést kérek. Ami a közbeszerzést illeti, az egy kicsit bonyolultabb, mert ugye az igazgató tanácsokat megszüntettük. Ugye korábban ezekről a közbeszerzésekről a cégek igazgató tanácsai döntöttek, de az új közgyűlés nem választott igazgató tanácsi tagokat, mert nem. Most ezt hosszasan már el tudnám mondani, de nem választott. Ezért ezek a tulajdonosi jogok visszaszálltak a közgyűlésre. Ezt szerintem egyébként ez egy nem egy ideális helyzet, és akkor most finoman fogalmaztam, de igazából minden közbeszerzésről a közgyűlés dönt.
De akkor most a kollektív politikai felelősség a közgyűlési azért, hogy ezt a diszpécsert összeverték?
Azt gondolom, hogy nem. Azért nem, mert ugye ez a verekedés, inkább máshogy fogalmazok. Ezt az ügyet nem biztos, hogy kellően értjük. Én majd egyébként próbáltam ezzel a kolléganőmmel megbeszélni, nem értem el telefonon, de innen is gyógyulást kívánok neki, és mélyen megráz mindannyiunkat ez az eset. Csak én nagyon óvakodnék attól, hogy egy konkrét eset kapcsán, hogy mondjam, felelősséget keressünk ilyen nagyon gyorsan. Az kétségtelen, hogy Lehet, hogy ez nem
következik. Ez nyilván egy csúcs, egy nagyon érzékletes eset.
Igen, igen, igen. De az kétségtelen, hogy ezek a közbeszerzések, ezek sokszor megakadnak, mert politikusoknak kell döntést hozni. És ez szerintem azért nem ideális, mert elmélyedni, tehát ezek sok ezer oldalas dolgok. Ez egy olyan típusú szaktudás feltételez, ami szerintem a közülési tagoknál nincs meg, viszont éppen azért, mert ezek bizalmas dokumentációk, nem is tudják feltétlenül olyan mértékben megosztani ezt szakértőkkel, mint amennyire ez az ő felkészülésük szempontjából ideális lenne. Tehát nem véletlenül vannak igazgató tanácsok, akik ezt a felelősséget viszik. Akik egy, hogy is mondjam, egy ilyen puffert jelentenek a közgyűlés, tehát a tulajdonos és a cég menedzsment között, és valahol a kettő közepén van egy olyan testület, ahol politikai bizalom alapján, ez szerintem nem tudom miért baj egyébként, de politikai bizalom alapján, de olyan emberek vannak, akik főállásban ezekkel a közbeszerzésekkel foglalkoznak hosszan. Ezeknek az előkészítésével felmérik a piacot, és a többi, és a többi. Az kétségtelen nagyon nehéz ügy, mert a magyar közbeszerzési piac bizonyos szolgáltatásoknál, egyébként a takarítás és az őrzésvédelem ilyen, nem piacként működik, hanem, hát hogy mondjam, valami furcsa ogilopol helyzet van. Tehát, hogy ezek nem egy nyílt verseny, de nem olyan, mint hogyha, nem tudom, WC-papír kell venni, tehát azért ez egy bonyolultabb dolog. És politikusok még nem akarják a szabadatukat adni bizonyos beszerzésekhez. Ezt én értem, de akkor miért nem bíznak meg valakit, akinek az a dolga, hogy a város érdekének megfelelően döntéseket hozzon, és politikailag kevésbé van kitéve annak az elvárásnak, hogy nehogy már valami neres cég megnyerjen egy közbeszerzést. De azért ez egy súlyos dilemma egyébként, amiben benne van egy ellenzéki városvezető, hogy kiírok egy közbeszerzést. Mondjuk a Láncid felújítására a Mészáros Lőrinc adta volna a legolcsóbb ajánlatot, nekem őt kellett volna megbíznom.
Igen, ezt sokszor szoktam mondani.
Igen, de hát ez a valós helyzet. Ott szerencsére, mármint nyilván, hál' Istennek nem így alakul, de hogy én arra nem tudok garanciát válni, hogy kiírunk egy biztonsági közbeszerzést, hogy nem valamelyik neres cég fogja megnyerni, hiszen neres cégekkel van tele a padlás. Politikusok ezt nem akarják megszavazni, és akkor a végén pedig vannak ilyen éles helyzetek, és én most kifejezetten elkerülném azt, hogy bárkinek a nyakába varjam ezt az ügyet, mert ha jól értem, akkor egy pszichiátriai eset volt, aki ezt elkövette.
Igen.
De ott lett volna egy biztonsági őr, akkor lehet, hogy ez nem történik meg, és ez az én kollégámmal történt, tehát engem ez mélységesen, hogy mondjam, érzelmileg is földul, csak nem akarom ezt az ügyet reflektorként használni arra, hogy valamilyen működési probléma
van. Akkor hozok egy másik ügyet reflektor alá, és akkor nézzünk egy ilyen eljárásrendi jelenlegságot. Ugye a BKV esetében az igazgatóság megbízására rendelkező júniusban elfogadott határozat úgy rendelkezik, hogy a létesítő okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés 5. melléklete szerint elfogadja. Na most az előterjesztés 5. mellékletében viszont a 13.5-ös pontban az szerepel, hogy a társaság jelenlegi vezérigazgatóját a jelen alapszabály melléklete rögzíti, ami egy teljesen különálló dokumentum.
Igen.
És ez a melléklet a 4. pontja szerint úgy fogalmaz, hogy a társaság vezérigazgatója dr. Takács Péter 2025. május 17-től határozatlan időre. És ez a melléklet, ami erről rendelkezett, hogy Takács Péter lesz az igazgató, ez nem szerepelt az előterjesztésben. És a Veke írta meg ezt az egész történetet, és szeretnének erről kérdezni, hogy ők ugye azt mondják, hogy a közgyűlés úgy szavazott erről az egész határozatról, ami gyakorlatilag azt eredményezte, hogy Takács Pétert szavazták meg az igazgatóságban, hogy igazából nem volt tudatában annak, hogy Takács Péter kinevezéséről fog majd dönteni.
Takács Péter vezérigazgatóságáról én döntöttem főpolgármesterként két ülés között. És ez egy felelős döntés volt, mert teljesen világos volt, hogy ekkora cégnél ebben a politikai helyzetben csak egy pályázat révén tudunk vezérigazgatót választani. De a cég működését többé-kevésbé ismerve azt gondoltam, hogy az egyébként más területen kiváló vezérigazgató helyettesek közül Takács Péternek az idegei a legerősebbek. Most ezt őszintén mondom, tehát hogy ebben a helyzetben, amikor éppen arról beszélgetünk, hogy leáll a BKV vagy nem áll, ez egy nagyon éles helyzet. És én arra kértem Takács Pétert, és köszönöm neki, hogy ezt vállalta, és sajnálom, hogy politikailag őt ezért mindenféle támadások érik, megalapozatlanul is szerintem sokszor unfair módon, hogy vállalja el ezt a vezetést, ameddig nem találunk egy pályázat útján új vezérigazgatót, és ő egyébként nem pályázott. Tehát nem tudom, ki lesz a BKV vezérigazgatója, de Takács Péter nem adta be a pályázatát.
Az világos, de akkor igazából, tehát igaz-e vagy sem, hogy jelenleg Takács Péter úgy a BKV vezérigazgatója, hogy a közgyűlés gyakorlatilag után kívül szavazott erről, úgy, hogy kvázi belecsempészítették az előterjesztésbe.
Akkor már Takács Péter főpolgármesteri döntésként ki volt nevezve, és a cégbírósága bejegyezte, úgyhogy szerintem ezen kár jogászkodni.
Tehát ennek nincsen semmilyen politikai jelentősége? Nem érezheti úgy mondjuk a közgyűlés bármely frakciója, hogy mondjuk minek bízzanak benne, vagy minek akarják az együttműködés felett keresni, ha közben mondjuk ilyen eljárásrendeknek lesznek végül az ő megítélésük szerint az áldozatai?
De hát teljesen világos volt az én politikai álláspontom. Tehát én tulajdonosként Bolla Péter menesztése után vállaltam a politikai felelősséget arra, hogy ameddig nem találunk egy pályázat útján új vezérigazgatót, Takács Péter vezeti a BKV-t, mert a BKV működése szempontjából kell egy egyszemélyű vezető. Tehát, hogy
a frakciók, hogy neked jogot volt-e ahhoz főpolgármesterként, hogy dönts erről a kinevezésről, vagy sem?
Mitassák? Az, hogy ehhez...
Ez miben jobb, mint a boldog karácsonyt a miniszterelnök részéről, amikor eljárásrendi kérdésekkel kapcsolatban kéri számot?
Elmondom, hogy miért jobb. Azért, mert ez a közgyűlés nem választott cég felügyelő bizottságokat, jelenleg nincsenek felügyelő bizottsági tagjaink, jogszerűen működnek a cégeink, és a cégbíróság ezeket törölhetni. Az összeset. Holnap. Ez a közgyűlés nem választott főpolgármester helyetteseket. Ez a közgyűlés nem tudott döntése jutni arról, hogy milyen cégvezetők menjenek és maradjanak. Ez egy tény. Tehát, hogy most én politikailag osztozom abban a felelősségben, hiszen én is közgyűlési tag vagyok, de főpolgármesterek még van egy másik felelősségem. És ebben a válsághelyzetben van a város. Én azt vállalom, hogy egy jogilag esetleg vitatható módon, bár egyébként szerintem van ehhez jogom, de nyilvánvalóan mindent lehet vitatni, egy átmeneti időszakra megbíztam valakit egy cég vezetésével, azért, hogy az a cég, ami Budapest működése szempontjából alapvető fontosságú, ezt a krízis helyzetet, ami egyébként körülöttünk van eleve elég nehéz, még belülről is nehéz, azért ez nagyon nagy cég, széthúzó érdekekkel, amik ekkora cégnek teljesen természetesek. Tehát nem arról van szó, hogy bátrándítók, csak ebben a helyzetben én ezt tartom a felelős döntésnek, és még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy Takács Péter a világ végéig lesz BKV vezér, hanem ezzel párhuzamosan elindult egy pályázat, ami az októberi közgyűlésre meg fog érkezni egy javaslattal. Én nagyon remélem, hogy ez a közgyűlés tud választani BKV és BKK vezért, de eddig egyetlen egy cégvezetőnek sem volt többsége ebben a közgyűlésben.
Véros, én nem azt mondom, hogy nem méltányolható az a szempont, hogy felelősséget kell vállalnod végső során egyébként politikai értelemben a város működésért, hiszen erre kaptál fölhatalmazás és mandátumot. Igen. De a Vitézi frakció és a Tisza frakció azért alapvetően mindig azzal támad, hogy átláthatatlan a főváros működése, és hogy úgynevezett hátsó dílekkel véded az úgynevezett régi embereket. És egy ilyen eljárás, amit most az előbb hosszan kitárgyaltunk, nem támaszthatja alá, vagy nem igazol. Hatja igazából ezt a kritikát veled szemben.
Na jó, de hogyha őknek van egy politikai összefüggés elméletük, most én agynak feleljek meg a budapestiek esküm helyett? Tehát én ebben a helyzetben, hogy a legnagyobb közszolgáltató cégünk a BKV vezérigazgatója körül elfogyott a levegő, és azt gondolom, hogy helyes döntés volt őt meleszteni, illetve hát ő maga kérte a felmentését ebben a helyzetben, de nyilván nem kérte volna, akkor én kértem volna meg, hogy nézzünk egy új szakaszt az a kapcsolatunkban. Ebben a helyzetben én nyilván a három vezérigazgató közül ki kell választanom valakit átmenetileg. Nem akartam megvárni a közgyűlést, mert ez nem egy olyan... Ez, hogy mondjam, a tétek itt nagyobbak, mint hogy politikai narratívák, meg Facebook posztok világának akarják megfelelni. És persze, ezért lehet engem támadni, de mondjuk pont a Takács Péter esetében a legsúlyosabb vád az, hogy a hármas metró orosz típusú felújítását levezényelte, miközben ez egy politikai döntés volt, amit a BKV végrehajtott, és nyilván Takács Péter nagyon szívesen üzemeltetni az nem tudom, bármelyik nyugat-európai cégnek a metrókocsait. Tehát én ezt igazságtalannak érzem. És még egyszer, nincs olyan közgyűlési döntés, amit a fővárosi cégvezetők kapcsán ne hajtottam volna végre. Volt egy olyan döntés, hogy rúgjak ki mindenkit. Ugye ez egy nagyszerű döntés, ugye ezt cégjogilag nem lehet, meg semmilyen szempontból nem lehet. Tehát ez egy politikai pamflet, ami tényleg arra alkalmas, hogy valaki írjon egy haragos Facebook posztot, és elmondja, hogy én nem tudom, milyen gonosz ember vagyok. De amikor ki kell volna nevezni cégvezetőket, azt is leszavazták. Most ez egy olyan helyzet, ami engem, hogy mondjam, mégiscsak felruház azzal a, hogy mondjam, az a politikai felelősséggel, hogy ebben a helyzetben bizonyos döntéseket nekem kell meghoznom, és egyébként a pártok kezdenek erre rászokni, politikailag megépítenek egy pozíciót, hogy valamit ők nem szavaznak meg, abban a reményben, hogy én úgyis megoldom majd két ülés között. Tehát igazából ma már egy kicsit, hogy is mondjam, egy azt a játékot játsszuk, hogy van egy közgyűlés, ami nagyon szívesen mond nemet valamire, és van egy főpolgármester, akinek a döntései kapcsán már ezek a mindenre nemet mondó frakciók is belekalkulálják, hogy úgyis majd megoldom két ülés között. Hát, és tényleg megoldom, mert a BKV-nak kell, hogy legyen vezetője.
Egy év ezelőtt ebben a stúdióban azt mondtad, hogy egy jobboldali közgyűlés és egy baloldali főpolgármester van, ebből lesznek konfliktusok, de te nem szeretnél engedni a baloldali várospolitikai víziódból és ezekből az elvekből. Így ennek az egy évnek mi a mérlege? Ugye a Time-nél, ami ezt az adást kíséri, annak az a címe, hogy egy év magány, és egy messzibe révedő tekintettel vagy föltéve erre a Time-nélre. Mennyire érzed ezt kifejezőnek? Tehát a stagnálás egy éve, a küzdelem egy éve, hogyan írnád le ezt, ami kifejezetten az ideológiai, világnézeti, ilyen értelme pedig várospolitikai elvek szintjén zajlott le az elmúlt 365 napban?
Találónak érzem ezt az egy év magányt, miközben nyilván abban az életemben nem vagyok magányos, hogy kiváló kollégáim vannak, nem vagyok magányos abban a szempontból, hogy én érzem a budapestiek többségének a támogatását, talán még jobban, mint a választáskor. Nem vagyok magányos olyan szempontból, hogy nagyon erős társadalmi kapcsolataink vannak, és tehát ilyen szempontból nem érzem magam magányosnak, de azért egy ekkora várost, egy ekkora intézményrendszert vezetni úgy, hogy gyakorlatilag van egy főpolgármester, aki még pisilni sem mehet ki a közgyűlésen, mert nem tudja kinek átadni az ülésvezetést, hát ez így nyilván nem jó, és én tényleg sokkal jobban szeretek csapatjátékosként dolgozni, és az előző ciklusban volt 4 helyettesem, akikkel emberileg és szakmailag is, meg politikailag is jó volt együttműködni. Nem gondoltuk minden ugyanazt, voltak nagyon éles vitáink, de ezeket rendeztük, és nagyon kevés hallatszott ebből ki, szerintem a koalíciós kormányzásnak az egy természetes rész, hogy a viták túlnyomó többsége az egy belső meggyőzésben zajlik, és nem feltétlenül kell mindent a nyilvánosság elé vinni. Nyilván, ha megoldhatatlan, akkor igen. Szóval, hogy nekem van egy modellem, egy városvezetői modellem, ahol nem éreztem magam magányosnak, sőt, hát ezek az emberekkel én nyakra föl együtt ebédeltünk, pingpongoztunk, nem? Tehát kialakult egy olyan erős kohézió, ami egyébként kellett ahhoz, hogy ne örüljünk meg ilyen nehéz körülmények között. Most ez nincs. És van egy olyan közgyűlés, aminek nagyon erős politikai, párpolitikai polondá vált. Ezt is megértem, és nem haragszom senkire, csak összességében az eredmény azért nem könnyíti meg azt, hogy ez a város talpon maradjon. Tehát a Tisza, ugye a magyar belpolitikában a Tisza csak itt elérhető, vagy hogyan mondjam, politikailag vitára hívható. A Fidesz frakció munkája máshol sem szól, mint az, hogy beterjesztenek, az, hogy fizessük ki az államnak a 100 milliárdot, de legyen még több a égérő vasicsergő. Tehát, hogy nagyjából olyan plusz 200 milliárd forintot elköltött volna a Fidesz frakció ebben a közgyűlésben az előterjesztései révén, de alapvetően...
Jó, azért ebben ti is a Vitézivel azért szítottátok a tüzet, tehát, hogy a Vitézi Dávid felvetette azt, hogy Walter Katalin és Draskovics Tibor fizessék vissza azokat a büntetéseket, amiket majd a fővárosnak kell kitermelnie, terre felvetetted azt, hogy akkor Vitézi Dávid fizesse vissza az EJ rendszerbe belement 10 milliárd forintot. Tehát, hogy valóban...
De miért vetettem volna föl? Tehát miért teszünk egyenlőséget a két felvetés? Én egyenlőségére teszek, hiszen azt gondoljuk, hogy a fővárosi cégvezetőknek...
Egyik sem komolyan vehető felszólítás, ezt te is pontosan tudod.
Na, de én politikai értelmebet tettem komolyan, és pont azért, mert hogy a más is sem komolyan vehető. Tehát én csak annyit mondtam, hogy akkor jó, hát akkor... Hát, ha azt gondoljuk, hogy az az alapelv, hogy egy fővárosi cégvezető személyében, személyes vagyonával felelős egy olyan közbeszerzési hatósági bírságért, amit a cége kapott, akkor ezt az objektív felelősséget terjesszük ki arra az esetre is, amikor valaki, és ez egy 24-es per, tehát ennek a pernek 20 évben volt vége. Tehát nagyjából egyszerre volt az elektrikus egyrendszer pernek a vége, meg ez a közbeszerzés hatósági bírósági.
Mikor a Vitézéről lett egy elfogadott határozat legalább.
Hát, és akkor, tehát hogy mondjam, jogi kötőereje, tehát hogy mondjam, hogyha közgyűlés úgy dönt, hogy a föld lapos, akkor lapos lesz?
Nem, csak azt gondolom, hogy nyilvánvalóan, tehát eleve van egy rettenetesen nehéz helyzetben lévő főváros, és akkor közben azt lehet látni a közgyűlésnek ilyen dolgokra.
De én értem, hogy Marci, neked úgy kell feltenni a kérdés, hogy a Karácsony meg a Vitézi együtt izélnek, de én nem jelentettem föl Vitézi Dávidot azért, hogy fizessen be 10 milliárd forintot. Én csak egy mondatot mondtam egy újságírónak, hogyan fogom végrehajtani ezt a döntést, megvizsgáljuk azt, hogy van-e ilyen felelősség, és ha van, akkor nyilván ez mindenkire érvényes. Ráadásul, tehát csak hagyd mondjak egy példát, mert egyébként és ilyen szempontból azért a közgyűlés működésének egy fontos elemére vezet ez rá. Ez pedig a Vitézi Dávid és a közöttem lévő viszony, mert azért ez mégiscsak nyilván ezt meghatározza. Pár nappal ezelőtt a 12. önkormányzatot büntették meg 50 millió forintra egy egyébként nagyon kis összegű közbeszerzés kapcsán. Tehát ha valaki azt gondolja Magyarországon, hogy a közbeszerzési hatóság az egy politikailag semleges szervezet, ami, hogy mondjam, az igazság maga, amelynek a döntései nyilvánvalóan politikailag teljes mértékben kiegyensúlyozottak, hát az nem ebben az országban él. Tehát ha valaki megnézi, egyébként a G7 kiváló cikket írt erről, valaki megnézi, amióta a főpolgármester is így elszálltak a közbeszerzési bírságok, miközben ugyanazok az emberek írják ezeket a közbeszerzéseket. Viszont az elektronikus egyrendszer perben nem egy fideszes gyorsanítélő szervezet hozott döntést, hanem egy hosszú évekig tartó per után egy nemzetközi választott bíróság mondta ki azt, és ez persze a Dávid mindig vitatja, de hát ez nem benne vitatkozik, hanem a határozattal, hogy a BKK elkövetett egy súlyos hibát, hogy olyan céget bízott meg egy rendkívül komplex feladattal, aminek ebben az ügyben a legtöbb területen semmilyen referenciája nincs. És ez okozta a bajt, és a bíróság azt mondta, hogy egy cég nem alkalmas egy feladat elvégzésére, az paradox módon nem az ő hibája, hanem azért az önkormányzaté, ami megbízott egy referencia nélkül lévő céget. És ott 10 milliárd forint ment el az 50-szeres annak az összegnek, amiről most beszélgetünk. Tehát azért állja már meg a menet. És amikor erre ő így reagál, hogy én megfenyegettem, miközben hát ez egy ironikusnak szánt mondat volt, de azért akkor most felveszem a kesztyűt. Tehát ez micsoda politikai narcizmus, hogy te valakinek a fejére olvashatsz egy 200 milliós bírságot, amit egyébként kormányszerv döntése alapján kaptunk, és én értem, a bíróság ezt jóvá hagyta, de azért ezek a közbeszélés ügyek nagyon bonyolultak, és a bíróságok, hogy mondjam...
És most ebben nem is menjünk bele részletesen.
Nem is menjünk bele, csak én azt gondolom, hogy...
Tehát azt akartam mondani, igazából az egészet konkludáltatni, hogy baloldali városvezetőként határozott meg magát egy évvel ezelőtt, és mostanában gyakorlatilag teljes egészében kiürült az a szintér, amely még magára valamilyen módon progresszív, baloldali, liberális elveket valóként hivatkozhatott. És szerintem egy nagyon izgalmas dilemma áll itt most elő, hogy feltehetően a városvezetéssel szembeni kormányzati agressziónak lehet olyan olvasata, vagy lehet olyan politikai megfontolás mögötte, hogy egyrészt mártírt csináljon belőled politikailag, vagy valamilyen módon addig eltoljon, hogy neked sokkal élesebben országos nagypolitikai szerepvállalást kelljen vállalnod, ami nyilvánvalóan jól jönne a kormányzatnak a választási évben, hogyha bármilyen módon a Tiszát, mint domináns kihívót meg tudná törni, vagy egyáltalán csak rá kényszeríteni a magyar Pétereket arra, hogy egyértelmű viszonyulást alakítsanak ki a fővároshoz. Hogyan tervez a következő, hát nem is egy év igazából, 7-8 hónapot eltölteni, hogy részben ne szolgált ki ezt a kormányzati igényt, de másrésztről pedig mégse engedd el azoknak az elveknek az érvényesülését, amelyek miatt megválasztottak. Nagyon egyszerűen kérdezve, akarsz-e akár nagy politikai eszközöket is használni a város érdekeinek az érvényesítéséhez, vagy ellenkezőleg mindenképpen városvezetőként akarod továbbra is kiharcolni azt, ami szerinted jár Budapestnek?
Hát szerintem erre a kérdésre én így nem tudok válaszolni, mert ez egy hamis dichotómia, de ha a kérdésed arra vonatkozik, hogy én el akarok-e indulni a parlamenti választáson, vagy bármilyen szerepet szállnak-e magamnak 2026-os parlamenti választáson, akkor válaszom egyértelműen nem. És egyébként én erről már beszéltem nyilvánosság előtt, de azért, hogy majd erre azért lenne ott igény, tehát én egyébként még pár nappal ezelőtt is volt ilyen üzenet, hogy akkor még nem szervezze a főpolgármester egy pártot. Most én ezt nem tudom, hogy ez mennyire komoly, de ugye ma meg arról lehet olvasni, a nem tudom hol, meg Kocsis Máté, hogy valójában a Magyar Pétert majd leveszik, és akkor a globalista elit majd engem. Szóval vannak ilyen összeeskés elmetek a személyem kapcsán. Ezt szeretném nagyon erősen tisztázni, mind a kormány oldal számára, mind a Tisza pár számára, akiknek, hogy mondjam, ilyen félig suttogó propagandában, de néha nyilvános Facebook posztokban azzal vádolnak, hogy én a Tisza választási győzelmét meg akarom akadályozni. Én pont annyit fogok tenni a Fidesz választási győzelméért, mint ami a Tisza párt kért tőlem, semmit. Mert ugye nincs ilyen típusú kérés, de ellenesen fogok menni, tehát nekem más dolgom van. De ha a kérdés arra vonatkozik, hogy én egy klasszikus főpolgármester vagyok, aki egy ilyen házmesterként város üzemeltető, vagy pedig olyan, aki megszervezi a Budapest Pride-ot, és vagy belász ügyig abba a konfliktusba, hogy a város megkapja a pénzét, akkor válaszom igen, de semmilyen közhatalmi, a parlamenti választással összefüggő tevékenységet én nem fogok folytatni, mert egyszerűen nekem most másról szól az életem, és nagyon sokan, remélem, hogy megalapozottan hisznek abban, hogyha jön egy vadi új párt, ami lekukázza a teljes magyar ellenzéket, annak van esélye a Fidesz-szel szemben, remélem, hogy igazuk lesz, nem akarom ezt mérlegelni, én ennek biztos, hogy az útjában nem leszek, hogyha megkérnek, hogy ebben segítsek, fogok, de mivel nem kértek meg, és szerintem a stratégiáiból következően nem kértek meg, nem látom ebben a szerepemet. De ebből nem következik az, hogy nekem nem kellene csinálnom a magam hitvallása szerinti dolgokat, és ha már az egész elmúlt egy évet nézzük, és nyilván benne van a Rákos rendező, mint egy nagy siker, ami egy várospolitikai klasszikus siker, bár annak is nagyon erős belpolitikai összefüggései vannak. Azért a másik dolog az a Budapest Pride, amit én nem véletlenül írtottam le minden közgyűlési vitát ennek kapcsán, meg közgyűlési határozatokat, mert ez a közgyűlés nem támogatta volna, hogy az megtörténjen, amit megtörtént. És én tehermentesíteni akartam a Tiszát, és még föl is mentettem őket, néha talán kicsit túlságosan is, hogy ebben mennyire nem szólaltak meg, de hogyha ez az ő stratégiájukból ez következett, és hogy ez a stratégia működik, akkor nyilván az ország felszabadul, de ehhez nem kellett nekem egy közgyűlési felhatalmazás, hogy azt mondjam, hogy ez önkormányzati rendezvény. És én mentem el az ügyességre, én vagyok gyanúsított, ha valakit elvisznek börtönbe, én leszek, nyilván nem fognak, mert nem akarnak ilyen mértékben nekem politikailag kedvezni, meg hát nyilvánvalóan, hogy is mondjam, röhögés nélkül azért nehéz elmondani azt, hogy egy önkormányzati rendezvény megszervezése az bűncselekmény a gyülekezési törvény alapján, ami egyébként nem vonatkozik az önkormányzatokra. Szóval ebből is látszik, hogy tehát ha valahol be kell mutatnom azt, hogy miben különbözik egy baloldali főpolgármester, egy jobboldali közgyűlési többség, lehet, hogy a Tisza képviselői ott voltak a Pride-on, szerintem a többségük ott volt, nem tudom. De a Tisza, mint olyan, nem szólalt meg ebben az ügyben, az egy ténykérdés, és még egyszer mondom, én nem neheztelek rájuk emiatt, csak én hadd csináljam, ami az én dolgom, és nekem szerintem dolgom volt ebben az ügyben odállni emellé az ügy mellé.
Várjuk a következő közgyűlést, és várjuk majd azt, hogy milyen fejlemények lesznek a főváros vonatkozásában. Karácsony Gergely, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, gyere majd máskor is, minden jót neked.
Köszönöm a lehetőséget.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, de ne menjetek sehova, mert most csak egy rövid leállást tartunk, és hamarosan érkezik ide a stúdióba Juhász Péter, akivel a ma reggeli házkutatás részleteit, illetve az úgynevezett Zsolti bácsi ügyet fogjuk majd alaposabban körbejárni, úgyhogy nagyjából egy 10 percnyi órán belül érkezünk vissza a következő adással, de most megköszönöm a figyelmeteket munkatársaim nevében, hamarosan folytatjuk.